elmúlt hetekben komoly problémát jelentett Volentér Balázzsal, hogy megtöltsük tartalommal, idővel a Le Mans podcastet. Általában ilyen 10-15 perc után már kifogytunk a szóból, és nem nagyon tudtunk mit mondani. Alig jutottunk el a fél óráig, ugye? Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy hívunk magunk mellé valakit harmadiknak, hogy segítsen kitölteni ezt a kis műsoridőt. Úgyhogy ez a Le Mans podcast szerintem 5. adása, de nem gondoltam volna, a Midweek motorsportosok, az, aki a 370. adás környékén már nem tudják, hogy hanyadiknál tartanak. Nekem sikerült az 5. adásnál elfelejteni, de úgy gondolom, hogy ez az 5. adása a Le Mans podcastnek, amelynek házigazdája ezúttal is Volentér Balázs, korábbi és jelenlegi autóversenyző, illetve Lantos András, azaz jó magam, az Eurosport kommentátora, viszont ezúttal nem csak bennünket fogtok hallgatni, sőt, reményeim szerint meglehetősen keveset fogtok bennünket hallgatni, mert hogy hívtunk valakit, akinek minden egyes szavára kíváncsiak vagyunk, valakit, aki belülről szagolja az ibolyát, és nem kívülről, mint mi, aki egészen pontosan a Toyota Gazoo Racingnél és azon belül is a Hypercar programban, tehát a hosszú távú programban dolgozik. Adamek Levente, Levi lesz a mai podcast vendége. Egy kicsit meg fogjuk őt ismertetni veletek, el fogja mesélni, hogy hogyan jutott el a Toyotához, és aztán természetesen megboncolgatjuk picit ezt a nagyon-nagyon érdekes katari hétvégét. Úgyhogy szia Balázs, szia Levi!
Sziasztok!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Na, kezdjük azzal talán, hogy ismerjünk téged meg egy picit, mert nyilván, mint mindenki, aki messzire jutott az autósportban, magyarként az Magyarországon kezdte a szakmát. Hol indult a te pályafutásod, meg egyáltalán hogyan kerültél oda, hogy motorsportban dolgozz?
Hát Isten, igazából ez már kisgyerekkorom óta nagy szerelem, meg nagy családszerelem ez az egész motorsport dolog, úgyhogy konkrétan belenőttem.
Ez mit jelent?
Hát édesanyukám kezdte el nézni még a Forma 1-et, mert ő igazából nem nézte előtte, de Senna halálát meghallotta, és hogy kíváncsi volt, hogy ki jön a helyére. Aztán David Coulthard megérkezett, úgyhogy ő egy nagyon nagy hardcore Coulthard fan volt.
Nem mondod, hogy létezik olyan, aki Coulthard rajongó, a lányokat leszámítva. Hogy állítólag nagy csajozós volt.
Hát igen, azért voltak neki történetei. Igen, és akkor hát például, nekem például az első szavam az Coulthard volt.
Nem mondod.
Úgyhogy tényleg én az anyatejjel szívtam magamba ezt a motorsport szeretetet.
Óriási.
Aztán végül is körülbelül 10-12 éves koromig csak a tévén követve, Forma 1-et nézve, különböző autósportokat nézve elkezdtem Vácon gokartozni, és akkor végül is egy ilyen amatőr gokart bajnoksággal indult az egész sztori. Nyilván én csak így viccből elmentem versenyezgetni, de hát az lett a vége, hogy szerelőnek álltam szintén a pályán. Aztán végül is Pénzes Ati haverommal, aki szintén ott versenyzett, ő elkezdett formaautózni, és nekik köszönhetően elkezdtem az ő csapatukkal szerelni, édesapukájával dolgozni, stb. Stb. És így együtt kezdtük el végül is megtanulni a formaautót.
Csak annyit, hogy az ilyen reál dolgokhoz mindig volt egy érdeklődésed, vagy erre menet közben jöttél rá, hogy ez érzéked is van, meg gondolom az egy dolog, hogy téged ez érdekel, de kell, hogy legyen egy érzék például, hogy veled ellentétben nekem a minden csavarhúzó kiesik a kezemből, még ha nagyon fogom, akkor is.
Hát igazából érzék az valószínűleg volt, mert például 5-6 éves lehettem, mikor nevelőapám leküldött a garázsba, hogy jó, akkor szedd ki az egyes golfból az önindítót, mert el kell vinnünk, és akkor én ott tévesen befeküdtem az autó.
Nem kell megmutatni, hogy melyik az önindító.
Úgyhogy nem okozott akkora problémát, de igazából tényleg én is csak egy szimpla néző voltam az elején, aki próbált belátni a kulisszák mögé, meg megérteni az egész autósportot.
Na és akkor elkezdtétek csinálni ezt a formaautós dolgot. Pénzes Ati neve már nekem is mond valamit, mert aki az OB-ra jár, azért ő Pénzes Atival találkozott. Hogyan ment tovább a történet?
Hát nekik volt, lementünk Grobnyikba, Horvátországba, és ott a régi Opeljük az megadta magát sajnálatos módon, úgyhogy ők vettek egy új formaautót a Motopark csapatától, és végül is az autót tőlük vették, meg az alkatrészeket nagy részt, és így kerültünk kapcsolatba a Motoparkkal. Aztán ott a főnök Timor Ümfkellő mondta nekünk, hogy ha esetleg lenne kedvünk, akkor tudnánk menni tesztekre velük szerelni, dolgozni, stb. Stb. És akkor végül is így indult be a motoparkos Euroformula Open-es rész. Ott kezdtem el szerelgetni, először csak a teszteken meg a versenyhétvéken segítkeztem. És akkor 2022 elején kezdtem el úgy teljes állásból ott dolgozni kint Németországban.
Ezt úgy kell elképzelni, hogy akkor onnantól kezdve te ebből megéltél, tehát neked nem kellett az élet más területén még mellóznod azért, hogy,
így van.
Hogy hát, a hamburgerre való meglegyen.
Mikor csak a versenyekre jártam, akkor még nevelőapommal dolgoztam villanyszerelést, de az úgy annyira nem vonzott az a téma, nem volt túl sok köz az autókhoz, úgyhogy annyira nem izgatott. És akkor hát végül is utána döntöttem úgy, hogy jó, akkor ezt lehet teljes állásban is művelni.
Ebben azért volt akkor egy adag kvázi szerencse is, mármint, hogy pont ott voltál, amikor a csapat a motoparkkal kapcsolatba került, őnekik pont szükségük volt emberre.
Így van. Hát szerintem egyébként nyilván a motorsportban a kapcsolatok, meg a szerencse az hatalmas faktor. Tehát ez Balázs valószínűleg tudja, hogy pilóta oldalon is ez így van, de ez szerelő oldalon is. Tehát például nekem konkrét autószerelői végzettségem az nincsen. Tehát minden, amit tanultam, az úgymond a szakmán keresztül volt.
Aha. Jó, és akkor motopark, azért aki formaautót követi, a motopark nevével már találkozott. Náluk hogyan zajlott az élet, illetve mennyi időt töltöttél ott, mert most már tudjuk, hogy nem ott vagy.
Hát igen, ott 2 évet voltam, abból az első fél év volt, amikor csak ugye a tesztekre meg a versenyekre jártam, és akkor másfél év volt teljes állásba. Az első évben ott csak harmad, illetve másodszerelőként dolgoztam, és akkor a tavalyi évben raktak teljesen első szerelőre az egyik autónak. Úgyhogy az egy izgalmasabb év volt, mert ugye akkor te felelsz az egész autóért végül is, tehát igazából, hogyha jó az autó, akkor az a te érdemed, ha rossz, az meg szintén, szóval az már úgy érdekesebb sztori volt, de két év volt a motopartnál a formula autós, végül is egy munkásságom.
Na és akkor ugye most meg oda kerültél, most már a Toyota Gazoo Racingnél mész, ami egy óriási ugrás volt a pályafutásodban, de hogyan? Tehát ők fedeztek föl téged a csapatnál, valaki beajánlott téged oda hozzájuk?
Hát Isten igazából én az egyik kollégámmal annyira nem jöttem ki jól a motoparknál, mert
Bunyó ő... volt?
Hát az nem még.
Csak majdnem. Nem várták meg, ami...
Nem, igen. Nem, hát igazából ő egy nagyon tapasztalt, meg nagyon jó szerelő, viszont neki volt egy elég komoly lábsérülése, és akkor ott úgy volt, hogy le is vágják a lábát, vagy nem volt, tehát igazából ő lélegeztetőgépen volt, tolószék, stb. És amikor visszajött, neki nagyon nehéz volt azt megemészteni, hogy a srác, aki itt van, őt rakják első szerelőre, egy újoncot úgymond, és neki meg másodszerelőként kell. Tehát az egész szezonunk az arról szólt, hogy én azt mondtam zöld, ő azt mondta, hogy kék.
Csak azért, hogy kék legyen.
Így van, így van. És akkor tulajdonképpen én kezdtem már másik állások után nézelődni a LinkedIn-en, leadtam egy csomó helyre, igazából a Toyotához is csak úgy adtam le, hogy bekerüljek a rendszerbe, a körforgásba, lássák, hogy van egy Adamek Levente nevezett úriember, aki próbálkozik valami autószerelés témával, és nagy meglepetésre visszahívtak, hogy hát akkor kéne egy online interjú, mert ebből még lehet is valami. Tehát végül is egy sima önéletrajzot küldtem nekik LinkedIn-en.
Azért legyünk őszinték, állandóan hallgatjuk ezeket a bullshiteket, hogy az álmaidra ragaszkodjál, mert meg tud valósítani, de azért ha létezik bátorító dolog, akkor itt van Levi, aki gyakorlatilag autószerelő végzettség nélkül, azzal, hogy szorgalmasan csinálta, és ment, és tanult, és nyilván van hozzá agyad, meg figyeltél, meg nem linkelted el, amikor kaptál valami feladatot, meg egy kicsit a net csodájának is köszönhetően, mert azért így belegondolom, ez a LinkedIn, ez egy elég komoly dolog, hogy te gyakorlatilag Magyarországról be tudsz kerülni egy Toyota látókörébe, de hogy eljutottál oda, hogy a Toyota Gazoo Racing versenyzője vagy. Mindjárt megyünk tovább ebben, csak Balázs, arra vagyok kíváncsi, hogy itt elhangzott ilyen, hogy első szerelő, meg második szerelő versenyző oldalról, neked mi kapcsolatod van ezekkel az emberekkel?
Hát az én eseteimből kiindulva általában egyébként nekem ugyanúgy volt egy fizikális kapcsolatom velük, tehát nem csak a mérnökkel keresztül kommunikáltam, és akkor ő továbbította feléjük, hanem legalábbis nálunk ez így volt, de majd elmondott, hogy nálatok ez hogy működött. Nálunk általában az ilyen megbeszéléseken azért részt vettek az első számú szerelők is, bár hozzáteszem, pont a Janik Motorsportnál ez annyira nem volt releváns, hiszen ők nem beszéltek angolul, ugye ezt a történetet, de ismered, hogy ott igazából egyedül a mérnök volt, aki beszélte a közös nyelvet, úgyhogy ebből a szempontból inkább ez egy ilyen formalitás volt, mintsem valós jelenlét, és nem volt annyira egyébként értelme, de általában egyébként ők is ott voltak, és hogyha volt valami észrevételük, mert nyilván azért a Pável a mérnököm ő fordított, meg mondta azt, hogy én mit mondok, akkor azért ők is elmondták a saját véleményüket.
Menjünk akkor vissza hozzád, aztán majd Balázs, mindjárt te is kapsz lehetőséget a kérdésre, csak én tele vagyok most mindenféle.
Nyugodtan.
Itt még annyit hozzáfűznék a Balázsra a kapcsolatban, hogy a tavaly, aki a mérnököm volt a motopartnál, az volt neked is mérnököd, az Andy a Inter Europolnál.
Igen,
Azt néztem a Balázsnak az Instagramját, és néztem, hogy Hey, az az én mérnököm volt, szóval...
amikor teszteltél az Inter Európolnál, akkor ő volt a mérnök?
Ezek szerint igen. Úgyhogy igen. Persze emlékszem, egyébként egy nagyon jó mérnök volt, igen. Meg nagyon kedveltem, úgyhogy nagyon jó volt vele együtt dolgozni. Ugye talán emlékszel az interjúra, amit említettem, hogy igen. Mennyivel más mentalitásban dolgozott ő, igen. Mint mondjuk a csehek. Na, az pont ő volt, pont az Andy
emlékszem,
volt.
Aki... Emlékszem, egyébként, ha valaki esetleg lemaradt volna róla, az eurosport.hu fönt van ez a videó, majd vagy ez a beszélgetés, hogy megkeressük, mert azt akkor stúdióztunk, Balázs, akkor még a szépséges orcánkat is láthatta a nép, és aztán okoztunk ezzel álmatlan éjszakákat sokaknak. Na, térjünk vissza akkor, Levi, hozzád, és ahhoz, hogy ez tök jó, hogy benned megvolt az önbizalom, beküldted a jelentkezést, és akkor mi történt? Egyszer csak megkeresett valaki a Toyota Gazoo Racingtől, hogy tetszik a sérót, gyere, próbáljuk meg.
Hát igen, én ugye leadtam több csapathoz is, volt olyan, akitől választ se kaptam. Tehát igazából ez nagyon benne van a dologban, hogy elküldöd, és van, hogy nem kapsz semmit. Volt olyan, aki visszaért, hogy most ezt köszönjük szépen, de nem. Tehát elrakjuk a borítékba, aztán talán valamikor előszedjük. És akkor a Toyotától kaptam azt, hogy hát egyeztetni kéne, mert hogy lenne egy online interjú, amin meg kéne jelennem, mert hogy érdekes lehet számukra a dolog. És akkor végül is így leegyeztettünk egy online interjút, amit még meló közben a motoparttól mentem haza az albérletbe, ott leadtam az interjút, kb. Egy órás, másfél órás interjú volt, és akkor én úgy gondoltam, hogy ez így ennyi volt, volt egy online interjú, valószínűleg nem fognak visszahívni, mert nem láttam igazából nagy esélyt annak, hogy most engem ott miért akarnának, és egy, szerintem egy 3-4 napra eljött az e-mail, hogy hát akkor el kéne menni Kölnbe a személyes interjúra is, na akkor már úgy...
Azért csak fölöslegesen csak nem hívnak el Kölnbe.
Így van, így van. Akkor már úgy éreztem, hogy valami lehet, de úgy voltam, hogy ha nem is lesz belőle semmi, ott voltam legalább a Toyotának a gyárába. Ez már eleve nekem egy ilyen nagyon nagy izgalom volt. És akkor, mikor oda elmentem, ott is volt egy körbevezetés a gyárba, valamint három emberrel, a főszerelővel végül is, a HRS-sel, meg az egyik ilyen régebbi mérnök úr volt ott, és akkor ott is egy ilyen órás, másfél órás beszélgetés volt. Egy sima állás interjú, hogy mit csináltam, hol voltam eddig, hogy indult az egész, mik a terveim.
Tehát akkor ott nem úgy ment, hogy akkor szedd már ki a generátort a kocsiból, és akkor megnézzük, hogy...
Stopper indul, megnézzük, mennyire le tudod kivenni.
Egyáltalán nincs is egy ilyen felvételin gyakorlati, tehát az, hogy az elég referencia volt, hogy te egy motopark szintű csapatnál már dolgoztál.
Igazából nekik, ami szerintem így megtetszett bennem, ez pont az volt, hogy nekem nincsen végzettségem. Tehát ott a CV-n is az látszott, hogy dolgoztam az Atiékkal, előtte voltam gokartpályán Vácon, de ugye az csak egy ilyen bérgokartpályán dolgozós dolog volt. És hogy nekik az tetszett, hogy egy év alatt például a harmadik szerelőből első szerelővé váltam mindenféle végzettség nélkül. És mondták is, hogy ez elég impresszív, nem? Hát mondom így most, hogy kimondtátok, azért nem hangzik rosszul. Igen, tehát szerintem nekik ez volt, ami úgy számított.
Meg, és az, hogy akkor gyakorlatilag nem hozol prekoncepciókat, hanem ők meg tudnak tanítani téged arra, ami nekik kell.
Szerintem igen, meg ugye nyilván én úgy is álltam hozzá, mert mondták az elején, hogy esetleg föl is veszünk, akkor valószínűleg nem egyből a versenycsapatban, meg minden, és nekem ez problémát jelent, és úgy voltam, hogy hát nyilván nem, mert egy hypercarnak a megtanulása azért lehet, hogy nem két hétbe fog telni, úgyhogy lehet, hogy még jobb is, hogyha az első évbe csak teszteken leszek, de igen, úgyhogy nem volt olyan különösebb most, hogy szedjek ki azt az autóból.
Na, és akkor volt ez a kölni interjú, utána hogyan tovább?
Hát utána én teljesen abban a tudatban hazamentem, repülőtéren anyomat fölhívtam tök vidáman, hogy mi volt, hogy ment, milyen jó a gyár, mégis csak a régi Toyota F1-es gyár, most Hypercar, közben a GT-s részleg is, meg stb., és akkor így mesélgettem anyumnak, és akkor csörrent a telefon, és a Gmailen küldtek egy e-mailt, még a reptéren ott voltam Kölnben, hogy hát akkor elküldenék a szerződést.
Ne!
Ja, akkor úgy nagyon lefagytam, hogy körülbelül fél órája végeztem az interjún, és küldik, hogy akkor ezt át kéne olvasni a szerződést, akkor már úgy, akkor kész, ott végem volt teljesen.
Nem csodálom. Egyébként, hát nem dolgoztak lassan a fiúk.
Nem.
Utólag megtudtad egyébként, hogy ez a Hypercar programhoz kellett nekik ember, vagy hogy miért volt üresedés?
Hát ők kérdezték igazából, hogy melyik részleg érdekelne. Kérdezték ugye, hogy rally, nyilván az inkább Finnország, mondtam, hogy hát rallyt nem is szereltem soha, meg ugyannyira nem is követtem, mondtam igazából a Hypercar. És kérdezték, hogy hogy állok a GT osztályjal, mondtam, hogy hát volt GT-n is tapasztaltam a motopartnak köszönhetően az utolsó versenyeken, de mondom, nagy részén ugye formulát szereltem, és hogy én, ha lehetne, akkor a Hypercar részlegre mennék dolgozni.
Balázs, akkor ezt fejtsd ki, légy szíves a hallgatóknak, hogy miért van közelebb a GT-nél a forma, vagy a a formautó a Hypercarhoz, mint a GT-hez, mert ugye ránézésre mind a kettő, a Hypercar is, meg a GT is űrautónak tűnik, de azért, hogyha lebontjuk ott a borítást, akkor hát mit találunk egy Hypercar alatt?
Igen, hát ugye ráadásul ugye amióta a Hypercarok vannak, elég sokan mondják, hogy hát akik a GT-ből jönnek, nekik is könnyű megszokni, de itt ugye ami a lényeg, amire ők kitértek meg, amire Levire is gondol, hogy ugye maga az autó szerkezeti felépítése az az, ami hát lehet azt mondani, hogy megegyezik egy-egybe szinte egy formula autóival. Ugye itt a váltó, motor, futómű elhelyezés az az, ami gyakorlatilag egy Hypercarnál ugyanaz szerint a szisztéma szerint épül föl, csak gyakorlatilag a végén ráraknak egy borítást, ugye. Te, aki voltál kint a Hungaroringen, és láttad az LMP-t lecsupaszítva, te ezt azért pontosan tudod, illetve hát ugye Levin is.
Levin is látott már levet köztetve pár prototípus.
De igen, aki még nem látott, hát hogyha esetleg rákeres Google-on ilyen képekre, azért most már elég sokat lehet látni, meg találni ilyenekről, de gyakorlatilag ez a lényege, hogy maga ez az egész elrendezés, a monokók, a szénszálas monokók, a futóműnek, a futómű rendszere, hogy ugye milyen fajta futóművet használnak, az igazából mind a formautóhoz áll közel.
Tulajdonképpen, ha aki ilyet nem látott, tényleg keresse rá képekre, videókra, ha lebontod akár egy LMP1-es autónak, akár egy Hypercarnak a karosszéria elemeit, akkor az alatt egy formaautó van, vagy majdnem egy formaautó. Tehát ugyanúgy megvan a fölemelt, hát jó, ugye zárt a kaszni, az az egy dolog, ami változik, de egyébként a futómű pontosan ugyanúgy néz ki. Gyakorlatilag a lengéscsillapító elhelyezésének semmi köze nincs egy normális utcai autóhoz képest. Össze-vissza ilyen mindenféle áttételes módon mechanikusan van megoldva, hogy az egyébként általában vízszintesen, vagy majdnem teljesen vízszintesen fekvő lengéscsillapító, az ténylegesen egy függőleges mozgásnak vagy mozgáscsillapít, és akkor még sorolhatnánk egy csomó minden mást. Miközben a GT autóknak, ha az ember leszedi a kerekét, akkor egy viszonylag hasonló futóművet látott, mint ami egy normál utcai autóban van. Szóval ezért volt egyértelmű Levineket, hogy a tapasztalatot, a formautós tapasztalatot sokkal inkább hasznosítható egy Hypercarnál, mint egy GT autónál. Szóval ezt így megkérdezték, és akkor te mondtad, hogy Hypercar.
Hát igen, próbáltam egy nagyot márni, hogy akkor mindenféleképp a Hypercar felé tereljük a témát, de teljesen jól fogadták, úgyhogy végül is ez lett a vége, igen.
És amikor megkaptad a szerződést, akkor ez milyen feladatkörre vonatkozott?
Igazából most a vehicle assembly részem van, vagy az van a kártyámon, tehát végül az autó összeszerelő rész. De ugye ez is több részletből áll, mert ott azon belül is van ugye a hidraulikát, ahol összerakják, az autónak a váltóját, a motor részleg, meg van az, ahol végül az autót egybe rakod. És végül is én most elvileg ezen a részlegen vagyok, de közben a többire is kiküldenek, hogy tanuljam meg az autónak a váltó összerakást, a kornerek összerakását, hidraulikát, azt még nem kellett, de azt is mondták, hogy nem kell mélyen belemenni, mert nyilván azt ugye specifikus emberek csinálják, de hogy valami fogalma legyen az embernek az egész történetről.
Ez már egy érdekes kérdést felvet, ezek szerint a Toyota házon belül építi a váltóját, és nem valamelyik nagy váltógyártó cégtől vásárolja?
Így van. A teljes autó az Kölnben történik az összeállítás, a design, a legyártás, minden.
Egyáltalán, tehát jó, a motor az oké, de ugye a váltót azért a legtöbb gyártó vagy X-Track-től vagy Hulentől szokta vásárolni, de akkor ezek szerint a Toyota ezt is házon belül csinálja. Na, és akkor megkaptad ezt a szerződést, gondolom azt nézted, hogy hol kell aláírni, tehát hogy kis túlzással nem nagyon érdekelt, hogy mi van benne, csak az, hogy az aláírásod minél hamarabb rákerüljön. Mesélj az első napodról, amikor először már Toyota alkalmazottként kellett megjönnöd Kölnbe.
Hát ott az első nap ugye azért nyilván nagy volt az izgalom, meg a druk is. De igazából egy teljesen normális nap volt, bementünk, először ki kell tölteni egy papírt, csináltak egy képet, hogy amit a kiskártyádra kapsz meg, akkor kinyomtatták a kártyát, megint volt egy cégbe való körbevezetés, megint egy rakat papírt kellett kitöltenünk, aláírnunk, és akkor végül is utána átadtak minket a line managementnek, a chief manik volt, aki még egyszer körbevezetett, elmondta, hogy mi lesz a feladatom, hol lesz, bemutattak az embereknek, hát nyilván első nap, mikor találkozol 60 emberrel, és akkor jegyezd meg a neveket, köszi szépen.
Voltak ki esetleg a közvetítésekből már rémlet, mert ott azért szoktuk látni ugye az arcokat. Nyilván a top-top vezetést mutogatják ott általában, tehát évekig ugye Pascal Vasselont láttuk mindig, aki most már ugye más projekten dolgozik, bár jól tudom, ott van Kölnben ott ő van is, még, csak igen. Más lett a feladata. De volt ismerős arc, vagy majdnem mindenki új volt?
Igazából vicces, mert pont a szerelők voltak, akik ismerős arcok voltak, mert nyilván, amikor meglátok egy képet, vagy valami, akkor általában nem azt szoktam nézni, hogy a pilóta, vagy mit tudom én, nem az autó és az autó környezete. És vicces, mert leginkább a hetes autón nézegettem a crewt, és végül is oda is raktak most a hetes autónak a crewhoz, úgyhogy így arcról voltak ismerősök, de ugye azon kívül semmi.
Mesélj egy kicsit a kölni központról, azt mondtad, hogy ugye azért az annak idején Forma 1-es technológiát gyártó központ volt. Amennyire így kívülről hallani, ez egy elég high-tech történet. Milyen?
Hát az első hetekben azért egy Google térképet elfogadtam volna a gyáron belül, mert...
Annyira nagy?
Hát meg ilyen labirintusszerű igazából. Tehát az elején minden ugyanúgy néz ki. Nyilván ki van táblázva, hogy mi hol van, de amikor az első héten bemész, akkor még minden új, meg elküldenek, hogy akkor jó, most akkor menj át a kompozit részre, és akkor jó, valaki mondja, hogy mégis hol vagyok, vagy hova megyek. Tehát ez végül is egy ilyen bonyolultabb rész volt, de még magunkkal körbevezettek már az online, vagy az interjú során, már ott azért úgy leesett az állam. Tehát amikor a R&D részre bevisznek, vagy csak bevisznek, tehát például most, ahol dolgozunk, a vehicle assembly area az ugyanakkor, mint a motoparknak volt a teljes gyár. Tehát...
És ez egy részleg.
Igen, igen.
Ez egy részleg a gyáron belül. Oké, bekerültél, körbevezettek, leesett az állat háromszor, összekapartad magad. Mi volt az első konkrét feladat, amire azt mondták, hogy Levi, légy szíves, ezt csináld meg, és akkor mi itt is hagyunk, dolgozzá.
Hát és nem igazából ott ugye az elején a tesztautót raktuk össze, még év elején, és akkor ott kellett segítkeznem, ott mondták, hogy mondjuk a hátsó részén segítsek az autónak. Leginkább egyelőre ott voltam, mert hát ugye beszéltük, hogy a formula az nagyon hasonlít, viszont itt van a front engine, az első motor, az pedig egy teljesen más megközelítést igényel. És akkor nyilván az autó elején is dolgoztam már, de leginkább az autó hátulja fele terelgettek eddig, úgyhogy leginkább a váltós részen.
Amikor megkaptad a szerződésed, akkor egyértelmű volt azonnal, hogy amellett, hogy a gyárban fogsz dolgozni, visznek magukkal tesztre, versenyre, ilyesmi, vagy ez menet közben alakul?
A teszt az biztos volt, mert beszéltünk az elején, ugye itt a WEC-en belül megvan szabva, hogy egy verseny hétvégén hány ember dolgozhat. És mondták, hogy nyilván a limit miatt nem fognak újoncokat vinni, de a teszteken meg nincsenek megszabva ezek a dolgok, valamint Le Mans-ba. Tehát egyelőre úgy néz ki, hogy az összes létező tesztre, ami történik évközben megyek, meg Le Mans.
Ez ennyire jó, nem? Tehát, hogy kihagyod Katart, Imolát, Spát, de Le Mans-ba érkezel majd.
Hát, nyilván ugye itt most szerencse végül is, mert ugye mondták, hogy ha valaki lebetegszik, vagy nem tud menni, akkor nekem kell. Hát most itt az egyik tráki, egyik kamionos lebetegedett, és akkor végül is nekem kellett menni Katarba a gumisokat segíteni. Nyilván az ember, mikor ott van, nem az autó mellett, akkor nem a gumikkal akar inkább segítkezni, de ez megint csak az, hogy ott vagy, élvezed, hogy ott vagy, mutatod, hogy nem érdekel az, hogy téged most ide raktak, meg fogod ezt is csinálni, csak azért, hogy előrébb más.
Húha, én összetudnám gyűjteni, hogy hány olyan életinterjú volt, ami azzal kezdődött, hogy azzal hívtam fel magamra a figyelmemet, hogy a szarmunkát is szorgosan és lelkesen csináltam, és azt látták rajtam, hogy hálás vagyok azért, hogy TGR-es mez van rajtam, és abszolút ez a jó hozzáállás. Na jó, úgy nagyjából szerintem felgöngyölítettük, hogy hogyan kerültél oda, úgyhogy én most szeretnék teret adni Balázsnak is, aki szegény itt már bealgásodott.
Én élvezettel hallgatott.
Bealgásodott. Van esetleg neked is, fölmerül még ezzel kapcsolatban a kérdés, aztán majd átmegyünk Katarra is, és azt is kielemezzük, de esetleg benned még merült föl valami, amit megkérdezni Levitől, akkor előre.
Esetleg annyi, hogy itt ugye említetted, hogy most áthelyeztek Katarba más pozícióba, mert ugye ott volt szükség. Van egyébként olyan pozíciói csapaton belül, amire viszont egyébként azt mondják, hogy mondjuk, hogy ha oda nincs meg a képzettséged, akkor akármennyire vagy régóta itt, meg akármennyire kedvelünk téged, azt nem szívesen bízunk rá. Tehát gondolok itt most mondjuk a hibrid rendszerre, hogy az mondjuk mennyire egy ilyen kiélezett technológia, mennyire mondják azt, hogy hát igen, oda azért tényleg kell egy autóvillamossági szakképzés, és hiába dolgozol már mondjuk 20-30 éve az autósportban, de a hibrid rendszer az annyira komoly, meg annyira kiélezett, hogy oda azért muszáj egyfajta olyan képzés.
Hát itt igazából a japánok, amit nagyon szigorúan kezelnek, az a motor. Tehát például a motor részlegre csak az ott lévő japán szerelők, mérnökök mehetnek be. Tehát volt, hogy elmentünk, mondta a srác, hogy menjek vele, segítsek valami alkatrészhoz, nyitotta az ajtót, és akkor körülbelül rám csapta, hogy ide nem jöhetsz be. Tehát azt azért nagyon szigorúan kezelik a japánok, mert azt teljes egészében ők akarják csinálni. Valamint az elektromos rész. Tehát minden, tehát vannak a mérnökök, az elektromérnökök végül is, valamint vannak a két autón egy-egy elektrotechnikus, aki a teljes elektromos részlegért felel. Tehát az, amit igazából meg tudod tanulni, de én nem szívesen állnék vele egy hypercar-nak az elektromos részlegében.
Főleg gumitalpú cipő nélkül.
Így van, igen.
Jó, kicsit akkor menjünk el abba az irányba. Ugye említetted ezt a korlátozott létszámot, ezt pont most néztem meg, ha jól emlékszem, akkor nálatok ez 22 egy verseny hétvégén, ugye azért, mert van hibrid rendszer az autóban, és azért, mert LMH autóval versenyeztek. Hogyan épül föl egy versenycsapat. Ez a 22 ember. Pontosan tudjuk, hogy a 22 ember mellett még rengetegen vannak, akik a hospitality-t fölépítik, akik a kamiont lemossák, akik a tararadara. Ez a 22 ember az, aki az autón dolgozik. A VTCC talán az, amit úgy jobban megismert most már a magyar autósport rajongó közönség, és ugye ott pontosan tudtuk, hogy van csapatvezetés, van minden autóhoz egy versenymérnök, van egy adatmérnök, meg van egy vezetőszerelő, meg mondjuk három, vagy négy, vagy kettő versenyszerelő, attól függ, hogy mekkora a csapat. Azért ez még mindig nagyon nem 22. Szóval kikből áll össze az autónkénti 22 ember?
Hát ugye a legfontosabb tagja szerintem a csapatnak az a főmérnök, az autónak a főmérnöke, valamint az első szerelő. Tehát ők vannak folyamatos kapcsolatban. Ugye a főmérnök közben folyamatos kapcsolatban van a villán belüli további mérnökökkel is, akik mondják a következő kormánybeállításokat, vagy instrukciókat a pilótának, tehát ő az, aki végül is a híd a pilóta, meg az egész csapat között. Aztán van kettő darab másik szerelőnk, van egy frontender, meg egy rear-ender. Az egyik ugye az autó elején dolgozik, teljes egészében a másik a hátulján.
De akkor ő nem, tehát ő az, aki beállít stabilizátort, gátlót, bármit, tehát ezeket csinálja.
Így van, uh-huh. Így van. Nyilván, tehát egy frontender meg tudja csinálni a rear-ender munkáját is, de általában, amikor nem kapkodós munka van, akkor nem nyúl bele senki a másik munkájába. Tehát, hogyha mondjuk én le vagyok rakva a rear-enderbe, a frontendernek valami problémája van, amíg ő nem mondja azt, hogy én menjek oda segíteni, addig én nem megyek oda, mert hogyha utána valami hiba van, akkor őt fogják elővenni, nyilvánvalóan. Uh-huh. Szóval igen, van ez a két további szerelő, valamint vannak a motorszerelők, a hidraulikarendszernek a szerelői, van egy elektromechanikusunk, van, aki a háttérben a assembly area, tehát végül is a SSB részlegen, ő rakja össze a...
Bocsát, mi az SSB?
Hát ezek a különböző részlegek, ahol mondjuk összerakják az autónak a bal hátsó tengelyét, vagy jobb hátsó tengelyét.
Na, amit szoktunk látni, hogy ilyenkor kihoznak egy már összeszeret, igen. Tehát egy rendes csonkálvány, vagy nem tudom, mit csonkálványnak hívják, de hogy rajta vannak a lengőkarok gyakorlatilag, ha előre, akkor kormány összekötő minden, és nyomják föl.
Igen, ugye ezt is folyamatosan, tehát hogy mondjuk változtatnak az autónak a setupján, mondjuk hasmagasságot, kerékdőlést, akkor ő már a háttérben már alakítja át a tartalék alkatrészt, hogyha valami probléma van, akkor a rossz alkatrész le, az új föl, nem kell beállítgatni, minden ugyanolyan lesz az autón. Valamint van ugye a váltótechnikusunk, aki ugyanezeket csinálja például a tartalékváltón. Abból általában egy szokott lenni, ami teljes egészében ott van egy hátsó rírend összerakva, és akkor ő mondjuk, hogyha van egy váltóátételcsere, vagy bármi, akkor azt ő már a háttérben.
A hátsó rírend alatt azt érted, hogy váltó rajta futómű?
Így van. Így
és az egybe lehúzzák és rárakják. Ezt talán az Audinál láttuk még régen, hogy ők ezt néha versenyben is megcsinálták, hogy igen, egy igen. Az egybe cserélték gyakorlatilag az autó hátulját. Mondd Balázs, egy
gyors kérdések. Igen, igen.
Kimehetsz WC-re, ha szeretnél.
Köszönöm szépen. Nektek szerelőként, vagy autóösszeszerelőként egyébként, hogyha mondjuk történik valami esemény, mondjuk egy kisebb baleset, és oda hívnak titeket, hogy na, akkor ezt gyorsan javítsuk meg. Ha ti észrevesztek valami plusz hibát, plusz sérülést, ti ezt engedély nélkül egyébként cserélhetitek, vagy mindenképp oda kell hívni mérnököt, leegyeztetni vele, hogy akkor ez az amaz, vagy van az a szintű sérülés, amire azért azt mondják, hogy jó, oké, ezt rád bízunk, és van akkor a felelősségtudatot, hogy ezt el tudod dönteni magadnak, hogy igen, az cserés vagy sem.
Ha látsz valamit, egyből az első szerelőnek szólsz. Tehát ő az, aki az egész autóért felel. Most is például volt, amikor Portimában voltunk a teszten, hogy az autó elején egy karbon kapott egy kavics felverődést. Igazából meg volt repedve, nem volt törés semmi, de oda kell hívni az első szerelőt, az, aki rámondja, hogy jó, akkor cseréljük, nem cseréljük, maradhat, nem maradhat. Tehát hogy itt igazából nagyon komolyan le van vezetve az is, mindennek megvan a cikkszáma, és hogy minden le van vezetve a rendszeren belül. Ez például egy, még folyamatosan most is tanulom, hogyha összerakod az autót, akkor cikkszám szerint mindent le kell vezetned, mert ugye itt a kilométerek, a mileage, az folyamatosan vezetve van. Ez alapján nézzük, hogy mennyire használt el egy alkatrész például. Tehát itt nincs az mondjuk, hogy jó, látom, hogy most a lengőkarot már kicsit rossz, akkor kicserélem. Nem, szólni kell mindenféleképp az első szerelőnek, valamint annak, aki specifikusan azon a részén dolgozik az autónak.
Most, amikor ezt mondtad, eszembe jutott pont az aktuális napok nagy híre, ugye a Cadillac kizárása, ahol pont ennek a dokumentációs rendszernek köszönhetően tudták visszavezetni arra, hogy az a diffúzor, ami ugye szabálytalan méretű meg állású volt, az a dallarától úgy érkezett, hogy a dallaránál nem esett át a megfelelő kötelező, legalábbis ez volt a hivatalos álláspont, igen. Kötelező minőség ellenőrzésen, és ennek köszönhetően lehetett egy picit más, mint amilyen. Szóval pont erre akartam amúgy rákérdezni, hogy Én láttam VTCC és csapatoknál a kis sajtpapírokat, amikre mindenki írta fel, hogy mi történt. Nálatok hogy történik a dokumentálás? Ez is a vezetőszerelő dolga, hiszen nyilván visszakövethetőnek kell lenni annak utólag, hogy azt kijavította, honnan, mit rakott be, mi történhetett, ha valami esetleg rosszul sül el.
Így van, az első szerelőnek ott igazából neki föl van állítva maga kis részlege, és ott a laptopon, amint valamit cserélünk, ő már rakja be a cikkszám szerint, folyamatosan vezeti az alkatrészeket, mert itt folyamatosan napra késznek kell lenni. Mondjuk van a teszten egy törés, kicseréljük az alkatrészt, amilyenek már fönt látják, hogy jó, akkor ez most nem egy új alkatrész, hanem van benne mondjuk 300-400 kilométer. Tehát ez alapján ők folyamatosan számolják azt, hogy jó, zseniális, akkor ez lehet ennyit. 5000 kilométert hatott, és ha elérsz már a közelébe, akkor jó, megint csere, felújítás.
Zóri, tiszta olyan, mint egy ilyen szimulátorjáték, nem? Egyébként rakott föl, és akkor látod a kis csíkot, hogy már egy kis sárga csík van ott, hogy ezt már használtuk. Óriási. Akkor azt jól értjük, hogy a vezetőszerelőnek csavarhúzott ritkán látsz a kezébe, ő inkább összefogja a szerelők munkáját.
Igen, igen. Hát a vezetőszerelőt, amit én eddig láttam, úgyhogy tényleg az csak ő csinálja, az a üzemanyagrendszer. Tehát az üzemanyagtanknak az összerakása, beépítése, azt mindkét autón csak az első szerelő csinálja.
Uh-huh. Ez ennyire veszélyes, vagy kritikus, vagy mi miatt? Hogy...
Igazság szerintem inkább az, hogy ők tényleg a tapasztalat, ami már bennük van, tehát hogy semmiféleképpen se legyen probléma. Nyilván ők is tudnak hibázni, ők is emberek, de azért ők már nagyon kis eséllyel. Tehát nekünk is, aki most az első szerelő a hetes autón, ő például GP2-től, Forma 1-en át mindenhol megfordult már, szóval ezek nagyon tapasztalt, nagyon jó szerelők.
Ők egyébként így a tapasztalatukból adódóan tudnak mondjuk konfrontálódni a mérnökökkel? Tehát, hogyha mondjuk oda kerül egy friss mérnök, aki azt gondolja, hogy ő most megváltja a világot, és mondja a jobbnál jobb állításokat, akkor mondhatja neki azt az első szerelő, hogy figyelj, hogy itt dolgozok már 30 éve, és tudom, hogy ez nem fog működni, mert ezt már kipróbáltuk, hogy előfordulhat ilyen szituáció.
Igen, igen, ilyenek vannak, igen. De ez nem csak nagy csapatot, tehát például a motoparkban, és mikor ugye én voltam első szerelőként, ott is van, hogy oda jön a mérnök, és akkor ő megmondja, hogy csináld, és így. Hát figyelj, ezt lehet, hogy nem így kéne, de hogy ő tudja, ő a mérnök, és utána végül is így odahívod a főszerelőt, a chief manikat, és akkor ő elmagyarázza neki, hogy figyelj, maradjál a te részlegeden, és akkor majd a srácok csinálják az övéket.
Igen, hát ez nagyon fontos, hogy ez a fajta bizalom meglegyen. Tehát ez az örök konfliktus, ugye a mérnök-szerelő konfliktus, ez nem tudom hány csapatnál hallottam erről, hogy a mérnök elméletben kitalál valamit nagyon szépen, ő azt kiszámolt, hogy az úgy jó lesz, jó. És ugye ott van az, aki ténylegesen megcsinálja, és megcsinálta már ezerszer, és pontosan tudja, hogy ő már állította be ilyenre, és hogy ez nem fog működni. Hiába a papíron egyébként kijön, és akkor hol van az a pont, amikor adsz a mérnökön. Én emlékszem, hogy talán a Zengősök mesélték, hogy Bári Gergő volt ilyen, hogy neki azért, hogyha voltak kicsit olyan furcsa kérései is, akkor annyira bíztak benne, hogy gyerünk, csináljuk, mert tudjuk, hogy a Gergőnek jó gondolatai vannak, de előfordulhat, hogy tényleg jön egy ilyen fiatal önmegvalósító mérnök, aki meg akarja váltani a világot.
Én például, amikor a motoparknál voltam, én imádtam, hogyha olyan mérnököt kaptam, aki versenyzett is. Tehát ő például sokkal másabban közelíti meg az autót, úgyhogy a versenyző szeme is benne van, úgymond, vagy a versenyző gondolatai, kicsit a szerelés részéhez is ért, teljesen máshogy fogja megközelíteni, mint mondjuk aki odajön, és ő csak a szintiszta agyi tudásból próbálja megoldani a dolgokat, mert nyilván, tehát nekem például ezek az emberek zseniálisak, tehát amilyen tudás van a fejükben a mérnököknek, ott az egyszerűen elképesztő. De ugye sokszor nem úgy látszik a valóságban, mint hogy a papíron vagy a 3D monitoron, úgyhogy...
Igen, igen. Menjünk vissza egy picit Kölnbe, mert itt most már beszéltünk arról, hogy kik dolgoznak, ugye említetted, hogy például a motorral csak a japánok. Milyen a légkör a kölni központon belül, hiszen itt azért Németországban van a csapat, de amennyire a neveket látom, franciák és belgák nagyon nagy számban vannak ott, plusz ugye nyilván egy csomó japán. Van egy ilyen jellegzetes, mondjuk japános hangulata a Gazoo Racing kölni központjának, vagy ez egy teljesen európai feelingű hely?
Én inkább azt mondanám, hogy német stílusú. Uh-huh. Nyilván itt a két autónak a crew között is van különbség, mert a 8-ason inkább németek, osztrákok dolgoznak, nyilván van svéd is, stb., tehát nagyon sok nemzetiség, de inkább ott a német hangulat. A 7-esen pedig spanyolok. Tehát teljesen más a légkör is, tehát látszik a két crew között az óriási különbség, hogy milyen a hangulatbeli különbség, hogy közelítik meg a problémákat, tehát azért a spanyolokban benne van ez a kicsit hevesebb latinos vér. Nyilván jó is, rossz is, de én inkább azt mondom, hogy az egész gyárnak a képe az inkább német.
Uh-huh. Az, hogy néha nagyon más látunk a 7-es meg a 8, nem nagyon, de néha azért van eltérés a 7-es és a 8-as autó teljesítménye között, az abban benne van, hogy van egy verseny a két csapat között, gondolom, hogy itt azért annak ellenére, hogy a cél a Toyota győzelme, a hetes spanyol szerelőinek azért kevés nagyobb öröm van, mint amikor a nyolcast le lehet nyomni.
Hát így van, azért hallottam most is itt, amikor a régebbi lőmaverseket mondták meg, stb. És akkor ott is az egyik öregebb szerelő, az egyik refuelerünk, ő mondta például, hogy hát ő ameddig él, neki hetes a szíve. Tehát azért itt nyilván, jó, mondjuk a Toyotának volt is rész, amikor csak egymás ellen versenyeztek, igen, tehát azért ez valószínűleg föl is erősítette, de most, hogy többen vannak, még mindig ott van az, hogy ha Toyota van elől, akkor az én Toyotám legyen.
Ez mondjuk érthető. Japánok pedig akkor alapvetően a motorral foglalkoznak csak, tehát szerelőként, mérnökként Japánnal nem is nagyon találkozol?
Hát leginkább ugye a hidraulika meg a motor szerelőink azok japánok. Tehát ők nagyrészt japánok, meg a legtöbb mérnök. Tehát tényleg amikor a motorról van szó, akkor nagyrészt csak a japánokat látod megérkezni. Vannak köztük nyilván angolok is, franciák, franciából is elég sok van, de ugye próbálják a japánok a Toyota motor részét japán kézben tartani.
Uh-huh. Meg gondolom a hibridet, az nekik a Szent Grál, tehát az igen. Mekkora a fluktuáció? Tehát mennyire dolgoznak ott régen ezek az emberek?
Fú, hát azért itt már vannak olyan számok, ilyen 30-35 éves tapasztalattal, tehát nyilván akik már följebb vannak a ranglétrán, azok úgy kezdik, hogy minimum 15-20 év. Tehát itt a nagy része az még a formájban is ott dolgozott, onnan is mesélnek sztorikat, vagy akár még régebbről a ralliból, van, hogy a rally riválisok csapatoktól jöttek át a Toyotához, tehát mondták, hogy például amikor az F1-es projekt leállt, akkor ott azért elég sok kérdés felmerült, hogy most mi lesz, hogyan tovább, és akkor ugye amikor elindult még az LMP1-es projekt, akkor azért úgy megnyugodtak, hogy jó, azért nem leszünk olyan távol a dolgoktól, de itt azért vannak elég komoly tapasztalattal rendelkező emberek.
Nagyon sokszor, amikor a Toyota stratégiai döntéseit szoktuk nézni a WEC-ben, akkor megjelenik ez a japános vonal, aminek én úgy fogalmaznám meg a lényegét, hogy az európaiakkal ellentétben a Toyota sokszor képes volt a nagyobb képet nézni, és olyan döntéseket hozni, amik az adott pillanatban nekik nem biztos, hogy a legjobbak voltak. Gondolok itt arra, hogy 2012-ben beszálltak idő előtt, hogy életben tartsák az akkor még csak induló veket, ugye a Peugeot hirtelen kiszállása miatt, vagy gondolok arra, amikor ugye kiszállt az összes gyártó, a két német gyártó, és ők ott maradtak egyedül, és éveken keresztül egyedüli gyártóként tartották életben a bajnokságot. Ez a fajta mentalitás, ez átjön a csapaton belül? Vagy ez inkább csak a felső vezetésben létezik?
Ez inkább a felső vezetésben szerintem. Tehát ott lent a mechanikériában, ott nem nagyon észleled ezeket a dolgokat. Tehát nyilván mindenki tudja azt, hogy a Toyotának most kell igazán bizonyítania, mert hiába voltak ott az elején, amikor ugye a Porsche stb. Ellen versenyeztek, most ez egy olyan korszak, amikor meg lehet mutatni, hogy nem csak azért nyertek, mert egyedül voltak, ez viszont nagyon érződik. Tehát most mindenkiben benne van az a plusz drúg, hogy igenis tavaly megnyertek 6 versenyt a 7-ből, viszont Le Mans nem, és most mindenki azt hallott, hogy hát azért azt minimum Le Mans meg szeretné nyerni mindenki egytől egyik a Toyotán belül, úgyhogy rettentő nagy verseny van, meg mindenki nagyon összpontosít az egész évre.
Beáldoznák szerinted akár a világbajnoki címet is azért, hogy Le Mans meg legyen?
Azt nem, szerintem azt nem. Szerintem itt ők nyilván úgy vannak vele a vezetésnél, hogy Le Mans-t mindenképp meg kell nyerni, mert hogyha az ember nézi az egész szériát, akkor az első, ami közben az Le Mans.
Igen.
De nyilván azért itt rengeteg minden van a háttérben, ugye pénzügyi szempontok, stb., és hogyha a világbajnok vagy, az sosem hangzik rosszul.
Igen, és ugye a gyártónak pedig az, tehát a gyártói világbajnoki cím mindenhol, de a japánoknak meg különösen. Tehát igen, a legnagyobb poszter általában a Toyotánál az szokott lenni, hogy már 27-szer és a gyártók világbajnok.
Igen,
mi vagyunk. Milyen volt a fogadtatásod? Hogyan viszonyultak hozzád? Ugye mesélted, hogy már itt viszonylag hamar elkezdtek sztorikat mesélni neked a régi időkről, szóval egyből befogadott a csapat?
Hát szerintem még teljes igazából még most sem. Tehát itt azért főleg most a hetesről tudok beszélni, mert ott dolgozok többet. A hetes crewnak a nagy része az együtt dolgozott már a Hyundai-ban és a VTCR-ben, VTCC-ben. Tehát például akivel most dolgoztam a múlt héten, az a Norbinak volt első szerelője, mikor világbajnok lett.
Na, hogy hívják?
Alige Segura.
Nem emlékszem ez a név, de mondjuk a szerelőket nem annyira ismertem, de ez komoly.
Igen, tehát ő is így mondta, hogy a szobajot, hogy magyar, stb. És gondolom, hát igen, én is dolgoztam a Norbival, amikor világban lett, én voltam első szerelő, így, na, te jó. Szóval ott azért ők már inkább azt mondom, hogy egy család alakul ki. Tehát azért itt többet tölt ezekkel az emberekkel egészében, mint a saját családoddal. Úgyhogy amikor bejön egy új ember, akkor nyilván nem az, hogy kitaszítják, vagy nem fogadják be, de ott azért bizonyítani kell azt, hogy te ezt tényleg komolyan gondolod, és úgy viszonyulsz az emberekhez, hogy hát akkor próbáljuk meg a legtöbbet kihozni. Tehát itt igazából az egót teljesen le kell tenni az elején, akármekkora egód is van, mert nagyon gyorsan ki lehet hullani, hogyha az ember úgy áll hozzá a csapathoz, a történethez, hogy tehát igazából itt nagyon gyorsan ki lehet esni a körforgásból.
Te most oda kerültél, mondtad, hogy az Assemblin vagy. Hogy vezet az út, vagy milyen stádiumokon juthat el egy ember innen oda, hogy mondjuk egy kritikus lömani pillanatban őt lássuk ott fejvesztve rohangálni az autó körül?
Hát itt megint csak az, hogy milyen részre raknak. Tehát, hogyha mondjuk az autó hátulján vagy, akkor neked nyilván arra kell törekedni, hogy az autó hátulját azt 110%-osan tudja. Tehát amikor eljön a pillanat, hogy neked problémát kell megoldani, akkor ne legyen az, hogy te lefajtsz, nem tudsz valamit csinálni, hanem ott kell lenni. Ez igazából tényleg csak az, hogy mondjuk neked tart a munkaidőd reggel 7-től délután 4-ig, de te ott maradsz estet 8-ig, hogy tanuljad az autót, hogy olvasgassad a paramétereket, hogy tanulmányozd a rendszert, az egész felépítését a cégnek. Tehát ez általában nem 8 óra munkaidővel jár az, hogy az ember oda tudjon érni, ahova szeretne.
Balázs, neked versenyzőként milyen típusú szerelők kerültek közel hamar a gondolkodásmódodhoz, vagy a szívedhez? Tehát milyen típusú szerelőkkel szeretsz együtt dolgozni?
Mit értünk típus alatt?
Hát nem tudom, én gondolok például arra, hogy arra, akit ilyen nagyon merev, most nyilván sarkítom a dolgot, egy picit merevebb, nagyon szigorú, összeszedett figura, vagy az, aki egy picit lazább, akivel el lehet ökörködni. Nyilván azt fogod mondani, hogy legyen laza, és a fontos pillanatban meg legyen komoly.
De egyébként igen, tehát, de hál' Isten lekopogom, eddig azért az esetek többségében ilyen szerelőkkel volt dolgom, tehát akikkel, amikor lazaság volt, akkor azért úgy jól kijöttünk, el tudtunk hűlni, de amikor tényleg munka volt, és oda kellett rakni, és beállítani az autót időmérőre, kimenni a versenyre, akkor tényleg mindenki tudta a dolgát, és nem nagyon volt az, hogy most akkor valakit épp úgy kellett fülön csípni, a telefonodat nyomkod már, mert amúgy 10 perc múlva megyünk be, úgyhogy hál' Isten ilyenekkel volt legtöbb esetben dolgom, és igazából szerintem ez is az, akivel hosszú távon jól ki lehet jönni.
Tehát akkor azt nem szereted, ha elhangzik az a mondat, hogy jó lesz az úgy, mennyibe fele?
Igen, bár volt, hozzáteszem ilyenre példából, volt is egy kis összedöccenés, de általában azért ezeket hamar megbeszéltük utána.
Igen, azért ezt a pilóta nem szereti hallani, hogy jól lesz az
igen.
Úgy.
Igen.
Főleg, hogy ugye neked kell majd utána 300-ról megállni az igen. Egyenes végén, tehát és amikor így áll a két hátsó kerék, akkor nem biztos, hogy... Na, térjünk vissza akkor egy picit még Kölnbe, és azt hallani kívülről, hogy hiába a Toyota a gyártó, akit mindenki le akar győzni, most már messze nem ti költitek a legtöbb pénzt erre, és nem ti tudtok a legtöbbet tesztelni. Ha jól emlékszem, tavaly talán egy vagy max. 2 szezon előtti teszt volt, és én úgy tudom, hogy idén sem teszteltétek végig a telet.
Nem, én ugye januárban kerültem oda, ott januárban volt egy tesztünk Aragonba, valamint utána a Paul Ricardon, és utána egyben mentünk Katarba a Prologra. Tehát Katar előtt 2 teszt volt, amin részt vettünk. Nyilván ők még decemberben voltak, ugye ők már egyszer voltak Katarban, novemberben, de nem arról szólt a tél legfőképpen, hogy akkor most végig teszteljük, hanem leginkább a gyári munkáról.
Azt jól tudom, úgy rémlik, hogy szabálykönyvben ezt olvastam, hogy limitálva is van egyébként a teszt, és minél régebbi az autód, annál kevesebb. Tehát talán az első évében egy picit többet, és aztán egyre kevesebbet tesztelsz.
Igen, ez így van.
És akkor lesz még szezon közbeni tesztetek is?
Lesz majd, igen, még Le Mans előtt mindenképpen megyünk egy spa-i tesztet, meg utána még a srácok majd Amerikába. De oda valószínűleg nekem nem kell mennem, hanem inkább maradok Európában.
Egyébként ezt említetted, hogy ugye van külön test crew, meg van külön verseny crew. A verseny crew az elmegy egyébként a tesztekre is, vagy ők csak a versenyen, és hogyha nem mennek el, akkor ez egyébként nem okoz egy problémát csapaton belül, hogy mondjuk egyik hétvégén még egy teszten egy másik csapattal kell együtt dolgozni, míg magán a versenyen már egy teljesen másik brigád van ott?
Ez igazából úgy van, hogy ugye megvan a két crew, a 8-as meg a 7-es, és amikor elmegyünk tesztelni, az mindig általában egy autóval történik. Az új tagokat azok folyamatosan ott vannak a teszten, viszont a versenycsapat tagjai is. Tehát végül is megpróbáljuk például az Endurance teszten, leszimulálunk egy teljes versenyt úgy, hogy jó, akkor most a 7-es crew van, akkor teljesen a mérnököktől kezdve a szerelőkön át mindenki csak a 7-es. Nyilván a pilótákban van váltakozás, mert a pilótáknál például most is, akkor voltunk Portimaóban, a Bohemi meg Nick de Vries, ők Formula N voltak. Szóval ez a pilótáknál van körforgás, de a crew-k azok mindig ugyanúgy dolgoznak. Nyilván vannak új szerelők, mint én, de ott is próbálják már úgy rakni, hogy azokkal legyél, akivel a későbbiekben dolgozni fogsz, és azon a poszton, amit dolgozni fogsz.
Miután megérkeztél Kölnbe, mikor volt az első alkalom, amikor a 7-es egység valamelyik pilótájával találkoztál, és ez milyen volt?
Hát ez a tesztem volt, igazából. Nekem igazából az első nagy ilyen élmény az, amikor a Kazukival találkoztam, a Nakajimával, mert nyilván a Forma 1-ben ő nem volt egy akkora pilóta, vagy végülis nem érte akkora eredményeket, de kiskoromban ezeken a neveken nőttem föl. Igen. Szóval amikor ott vagy mellette, és akkor kezet fog, hogy üdvözlünk a csapatba, az úgy jó érzés volt.
Ez eszembe jut valamit, ezt most fogok megkérdezni, mert ez engem nagyon érdekelt. Az, hogy Kamui Kobayashit kinevezték csapatfőnöknek, ez jelenleg inkább szimbolikus, és majd a jövőre vonatkozik, vagy ő tényleg, mikor kiszáll az autóból, akkor gyakorlati módon csapatfőnöki feladatokat is ellát?
Rajta nagyon látni egyébként, hogy ő rettentően ért az autóhoz. Tehát ő nem csak a beállításhoz, meg vezetésben jó, de ő maga az autóhoz is nagyon ért. Tehát például, hogyha mint itt Katarban fölépett a gumiszemcsésedés, ő kiszáll az autóból, ő hátra megy a gumisokhoz, és egyből nézi a gumit, beszél a gumimérnökökkel, beszél a michelinesekkel, tehát rajta azért látod, hogy ő amikor ott van, akkor ő teljes mértékben 100%-ban van ott. Míg a pár pilótán látod, hogy ők azért elmennek, kajálnak, beszélgetnek, stb., ő azért próbálja 100%-ban nyomni egész végig.
De gondolom, amikor verseny hétvége van, akkor ezért a Kamui alapvetően az autóval foglalkozik, és nem azzal, amivel egy csapatfőnök egyébként.
Így van.
Tehát, hogy valószínűleg ez majd inkább, ha ő befejezi az aktív pályafutását, akkor lép igazán életbe, hogy ő lesz a...
Igen, hát ő most inkább azért még pilóta. Tehát azt mondanám, hogy 90%-ban pilóta még mindig, és 10%-ban van úgymond csapatfőnöki részen.
Ugye van néhány név, akivel szoktunk általában találkozni. Ugye volt Pascal Vasselon, mindig ő nyilatkozott, ő a technikai igazgató. Ugye David Fleury érkezett most a helyére. Ő a góré, vagy, mert ugye nagyon sokszor látjuk Rob Löpent még, és én, mintha olyasmit olvasgattam volna, hogy igazából a nagy góré az Rob Löpen, és David Fleury meg az összes többi is alatta van.
Igen, itt inkább Rob az, aki diktálja a tempót. Nyilván most Davidnek a kinevezése is egy, hát nyilván egy hatalmas változás csapaton belül, tehát erről beszéltek is, hogy ez most nem úgymond egy rossz dolog, hanem itt a fejlődésen van a hangsúly, és David is úgy áll a munkához, hogy teljes mértékben próbálja a maximumot kihozni magából, mert azért itt hiába ő már nagyon nagy tapasztalata, de mégiscsak bizonyítani akar, hogy nem az, hogy oda kerül, és akkor elrontja egyből a munkát, hanem hogy igenis a Toyotát tartsa az élen, vagy esetleg még növeljük a tempót.
A cserének egyébként a hátterében inkább az volt, hogy Pascal Vasselont át lehessen vinni a hidrogénautóra, vagy inkább, ha nem lenne a hidrogénautó, szerinted akkor is meghozták volna ezt a döntést?
Szerintem akartak egy vérfrissítést csinálni a rendszeren belül. Nem biztos, hogy meglépték volna, de így, hogy át tudták őt helyezni a hidrogén részlegre, így meg aztán dupla nyereség, mert ő meg aztán oda tudja rakni az ő részét.
Kártyád oda szól, oda be tudsz menni?
Hát ott még nem voltam. A maga hidrogénautót a múzeumban már láttam, de a borítás levéve még nem.
Viszont azt kimondhatjuk, hogy a Toyota teljes egészében a belső égésű mellett van elköteleződve, tehát ott ilyen üzemanyagcellás hidrogénautót nem látsz.
Nem.
Nagyon helyes. Annak legalább van hangja. Na, hát nagyon-nagyon sok mindenről tudunk beszélgetni, és most vagyunk 46 percnél, úgyhogy szerintem biztos, hogy fogunk veled még nagyon sokat beszélgetni, mert ez olyan, mint amikor az embernek a Lego boltot kinyitják, és azt mondja, hogy lehet. De egy kicsit szerintem próbáljunk most akkor Katar felé elmenni, mert azt gondolom, hogy nagyon sokakat érdekel, hogy mi történt a Toyotával Katarban. Pont itt még mielőtt elkezdtük volna a podcastet, beszélgettünk Levivel arról, hogy amikor a prológon elkezdtek jönni a gyengébb eredmények, akkor elsőre mindenki azt mondta, hogy jól van, ismerjük már őket, rutinos csapat, dolgoznak a versenyre, a többiek biztos mentek néhány marketingkört, masszív, ilyen élesebb beállítással, kevés üzemanyaggal oda tette magát a versenyző, és pont mondtam Levinek, hogy nekem akkor szokott általában gyanúsá válni, hogy egy autó nem komolytalankodik, hanem tényleg gond van, ha következetesen minden edzésen van probléma. Tehát ha azt látod, hogy az egyik edzésen mentek egy jót, a következőn meg egy rosszat, és akkor ők elkezdenek mutogatni, hogy jaj, nagy bajban vagyunk, akkor azt mondod, hogy jó, de láttunk azért ettől az autótól jó tempót. Itt viszont látszott az, hogy a prológ három etapján gondban volt a Toyota, és a három szabad edzésen is gondban volt a Toyota. Milyen volt a hangulat a csapaton belül, még az időmérő edzésig?
Hát ők már számítottak arra, hogy én még a novemberi teszten nem voltam ott, de ők Katarban teszteltek akkor egyet, és már mikor mentünk Katarba, mondták a többiek, hogy itt azért valószínűleg nem leszünk túl jók. Tehát itt azért vannak problémák, gumiszemcsésedés, stb. Nyilván a BOP is közrejátszott, de nem az volt a fő ok, hogy most akkor mi több súlyt kaptunk, vagy a kilowatt, hanem...
Bocsát, ezt remélem mindenki hallotta. Remélem. Hogy most a Toyotától érkezett ember mondta azt, hogy nem a BOP volt a fő, úgyhogy... Mert igen, az is szerepet. De ugye a kommenteket, meg a hozzászólás, de ugye nagyon sokan mondogatták azt, hogy hát a BOP...
Tönkretette a Toyota versenyét a BOP.
Nem, hát itt a vezetőségben is mondták, hogy nyilván nem jön jól az, amikor az autód ennyivel nehezebb, de itt nekünk nem arra kell koncentrálnunk, hogy most a BOP-val mi van, hanem hogy ebből kihozzuk a maximumot. Tehát,
hát főleg, hogyha alapból ugye az ablak szélén van valahol az autó teljesítménye, mert a pálya nem passzol, mert nem tudod úgy megmelegíteni a gumikat, és erre még kapsz egy adag súlyt, akkor nyilván még nehezebb valahogy az ablakon belülre tologatni az autó teljesítményét.
Így van, itt most Katar eléggé szélsőséges volt, mert szerintem, hogyha kevesebb súlyjal mentünk volna, akkor is problémát okozott volna. Nyilván jobban fölbírtuk volna venni a versenyt, de amikor ilyen szinten az autódnak nem fekszik egy pálya, akkor te azt állíthatod bárhova, abból nem lesz világverő autó. Tehát nyilván itt a Porsche-nak most ez kedvezett, gyönyörűen lehozták a hétvégét, de már a szabadedzések alapján láttuk, igazából csapaton belül mi azt mondtuk, hogy 8-9-10 legjobb esetben. Tehát nem nagyon látunk még egy közelébe se az időmérő eredményt, azt meg aztán abszolút nem. Tehát amikor a Nick hozta azt a második helyezést, ott a Kamui mögött álltam a boxba, és akkor a Kamui meglátta az időt, hátra nézett, és csak fújtatott egyet, hogy ezt nem tudom mondom. Tehát ott tényleg nem az volt, hogy mi akkor eddig csak tartalékoltunk, meg titkoltuk az erőt, hanem ott konkrétan senki nem értette, hogy a Nick ezt most honnan szedte elő.
Milyen feladataid voltak a prológ meg a szabad edzés alatt? Te ott gumikkal foglalkoztál? Tehát akkor te láttad a szemcsésedet gumikat, ahogy leszették az autóról.
Így van, hát ott leginkább a gumis részlegen voltam, ugye itt igazából visszadamislennek a gumit, szedik le, rakják fel az újat, van benne a szenzor, a gumnyomás szenzor, azzal szórakoztunk, például a csapatfotóról le is maradtam.
Nem mondod.
Azt sajnáltam, igen, mert megvolt az, hogy mikor a csapatfotó, de közben mi szívtunk folyamatosan a szenzorokkal, és a boxból vittük el a Michelinnek, szedték le, ott csináltuk a szenzort, vittük vissza, check, megint nem működik, és rohangáztunk végül is szerintem 2-3 napot.
Kéne neked egy ilyen óra, ami méri, hogy mennyit gyalogolsz? Vagy nem tudom, hogy quaddal mentek-e ilyenkor, vagy gyalog?
Hát az elején még tologattuk a kocsit, aztán mondtuk, hogy jó, akkor golfkocsi quad, mert láttuk, hogy teljesen reménytelen ezzel a szenzorral. És hát igen, leginkább ez volt a feladat, hogy a Michelin és a csapat között szállítsam a gumikat. Nyilván nem egy nagy feladat volt, de gumi nélkül még nem ment autópályán, úgyhogy...
Nagyon sokszor hallottuk már ezt itt a hétvége során, hogy nem fekszik a pálya a Toyotának, szemcsésednek a gumik. El tudod magyarázni egy átlagembernek, akinek nincsen mély műszaki ismerete, hogy mitől nem fekszik ez a pálya a Toyotának, és mitől szemcsésedtek a gumik?
Hát nyilván ez egy nagyon nagy tempójú pálya, tehát hogy most ha Imolához akarjuk hasonlítani, akkor sokkal nagyobb az átlagsebesség, sokkal nagyobb a terhelés a kanyarokban, valamint nem tudom, hogy ez mennyire látszott a közvetítésben, de óriási szél volt. Tehát akármennyire is meleg volt, rettentő nagy szél volt. Például a hátsó részlegen nem tudták kabát nélkül megmaradni, mert ilyen viharszerű szél volt. És amikor az autót dobálja 200 km 200 fölött a kanyarban, az nem fogja segíteni a gumidnak a tapadását, le fogsz csúszni az ívről, elkezd szemcsésedni, és akkor onnantól meg igazából csak menedzseled a már tönkrement gumidat.
Balázs, pontosan mit kell érteni te, mint mérnök végzettségű, most már muszáj, hogy ebből...
Olyat kérdezne, hogy beégjek
már. Olyat kérdezne, hogy már leírom, jó, és átadom itt a cetlit, hogy és a bólintasz. Szóval, hogy mitől kezd el szemcsésedni a gumi? Ezt el lehet-e magyarázni úgy közérthetően?
Ugye kétfajta jelenség van, az egyik a szemcsésedés, a másik a hólyagosodás, ugye általában ezeket szoktuk hallani a közvetítések során. A szemcsésedés az ugye a hidegebb időjáráshoz tartozó jelenség. Ilyenkor igazából az történik, hogy maga a gumi teljes szerkezetileg nem melegszik át kellőképpen, hanem igazából ugye csak a teteje, főként a futófelület az, ami megmelegszik, és gyakorlatilag nem egy megfelelő kopásképet alkot, hanem ilyen nagyon apró kis gumiszemcsék, kis gumigyöngyök keletkeznek ott a felületén, ezek ott kiütköznek, és igazából ezek, ahogy ott megjelennek a gumi felületén, ezek még további csúszásra összökélik, lehet azt mondani, az autót, hiszen onnantól fogva nem egy tiszta felületen fog az autó érintkezni a talajjal, hanem ezekkel a kis gyöngyökkel borított gumin, ami gyakorlatilag tovább generálja ezt a jelenséget, hogy nem tud kellőképpen átmelegedni az egész gumi, hanem csak maga ez a futófelület rész.
És akkor ezt még meglögdösi picit a szél, akkor összeáll a kép, ami miatt a Toyota szenvedett. Hogyan próbált a csapat beállításokkal utána menni? Most nyilván itt nem pontos számadatokra vagyok kíváncsi, de ilyenkor mind próbálsz megváltoztatni, hogy ez csökkenjen?
Hát nyilván leginkább a guminyomással tudod ezt kompenzálni. Nyilván ugye a kerékdőlés is hozzátesz, a kerékszéttartást, ez a komplett autó beállítása, de itt leginkább a guminyomással próbálkoztunk, valamint azzal, hogy a különböző szakaszain a versenynek, vagy a tesztnapnak ugye más hőfok van, más időjárás van, Tehát itt nagyon sok mindenhez kellett a Michelinnek alakítania, valamint a csapatnak az egész autót. Tehát itt azt mondom, hogy inkább a guminyomással próbálkoztunk rengeteggel, de úgyis igazából semmelyik nem nagyon akart működni.
Egyébként egy kérdés, ugye tavalyi év óta nem lehet gumimelegítő sátrat használni. És ugye azt tudom, hogy korábban ameddig lehetett sátrat használni, meg ugye mi eddig mindig használtunk, nekünk ugye volt egy fix guminyomás, amit ugye beállítottunk, beraktuk a sátorba egy fix hőmérsékletre, tudtuk, hogy ezt mennyire kell állítani. Most per pillanat, hogy nincs ilyen gumimelegítő sátor, és mondjuk van egy ilyen 10-12 órás verseny, ahol azért látjuk, hogy elég nagy a különbség a kiinduló állapot, illetve a vég hőmérséklet között. Ti ezt ilyenkor verseny közben folyamatosan szabályozzátok a gumiknak a nyomását, amik hátul vannak a box utcában, vagy van mondjuk, mit tudom én, egy alapnyomás, és amikor úgy látjátok, hogy akkor azt a gumit felrakjátok, akkor előtte 2 perccel belefújjátok a kívánt nyomást, vagy folyamatosan minden guminak állítgatjátok menet közben az értékét?
Nem, itt folyamatosan állítgatás van, tehát megvolt a verseny előtt a kiinduló pont, amivel indulunk, és utána folyamatosan, amikor jött a mérnök, mondta, hogy jó, akkor mindegyikbe plusz 5, mínusz 5, tehát folyamatos állítgatás volt a háttérben.
Mond, nyugodtan.
Nem, hogy itt is igazából az számít, hogy tehát az időjárásnak a különböző szakaszaiban, hogy mennyire gyorsan reagálja a csapat. Tehát mondjuk, ha nem figyelj teljesen jól a mérnök, és kiküld egy teljesen rossz guminyomással, akkor egy teljes etapodat el tudod bukni.
Hát igen. Igen. Egyébként ezek azok a dolgok, amiket nem látunk a közvetítésben, mert fogalmunk sincs. Azt se tudjuk, hogy milyen keverékkel megy ki sokszor. Mostanában már látszik, ugye, ha végigmutatják a box kiállást, és nem az van, hogy látjuk a tankolást, és elkapcsolnak, mire a kerekek fölkerülnének, és azt se látjuk. Egyébként ezt nem is teljesen értem, hogy a TV közvetítésben nagyon sokszor kiírják, hogy hány körös gumi van rajta, és milyen keverék, hogy ezt a lifetimingban miért nem jelenítik meg ezt az adatot például. Mindegy, hát előbb vagy utóbb szerintem meg fogom úgy jelenni, csak ez még időkérdése. De hogy igen, ezek azok a tényezők, amiket általában utólag egy interjú során tudsz meg, vagy egy box utcai interjú alatt, hogy ott nem tudom én, nem sikerült jól reagálni a hőmérsékleti adatokra. Jó, azt mondd még el, mert ez is egy ilyen visszatérő kérdés szokott lenni, hogy a prológon is volt vagy 10, nem tudom hány óra, vagy 9, vagy 11 néhány óra, minden jó pár óra volt a tesztelésre. Le Mansban, ugye a Le Mans-i tesztnapon is rengeteg idő van, hosszúnak tűnik az átlagember számára, hosszúnak tűnik az összes Le Mans-i szabad edzés is. Mégis mindig mindenki arról beszél, hogy jaj, nagyon rövidek a szabad edzések, nagyon kevés idő van dolgozni. Elmondanád a nézőnek, hogy mondjuk egy Le Mans-i vagy egy VEC szabad edzésen mivel megy el az a rengeteg óra, főleg?
Hát igen, itt azért megint csak az, hogy a szabad edzésen is tudtok beállítást változtatni. Tehát, hogyha látod, hogy az autó teljesen rossz fele ment, akkor azért kell változtatni, mert hogyha egész nap csak a rossz beállítással mész, az nem vezet sehova. Itt is nagy szerepet játszik az, hogy mennyire jó a szimuláció. Azért a Toyota ebben egész jó, hogy tehát ők nem nagyon érkeztek még meg úgy versenyre vagy tesztre, hogy ne legyen semmilyen adatuk a pályáról, vagy ne legyen semmilyen ötletük, hogy merre kéne az autót állítani. Mégis ugye itt is, ahogy a gumiszemcsésedéssel valamit kompenzálni kell, stb. És ilyenkor van bizony az a 10 órás teszt is kevésnek tud bizonyulni, mert föléphetnek közben problémák, bármilyen mechanikai probléma az autóval, vagy akár most, mint például a Portimao, amikor voltunk tesztelni, leszakad az eső, és te hiába voltál ott 36 órát tesztelni, mikor közben futottál 29-et. Tehát 5 órán keresztül csak állsz, és megy az idő, és ebben a sportban az idő az rengetegen értékes.
Illetve amire még így próbáltam utalni, hogy amit nagyon sokan elfelejtenek, ugye két nagyon fontos változó van egy endurance verseny alatt. Az egyik a pálya állapota, a másik a hőmérséklet. Nyilván itt az időjárás extrémebb, mint az erős szél vagy az eső, erre most nem gondoltam, de egy normál nyugis versenyen is két dolog biztos, hogy drasztikusan változni fog egy 6 vagy 8 vagy 10 órás verseny alatt, a pálya állapota, illetve a pálya hőmérséklete. És ahhoz, hogy nektek konkrét adatotok legyen arról, hogy egy adott hőmérséklet változásra milyen guminyomás változással kell reagálni, ezt nektek le kell tesztelni az adott pályán, az adott hőmérsékleti körülmények között. Tehát, ha jól tudom, akkor a szabad edzéseitek nagy része az tulajdonképpen arról szól, hogy keresitek például a váltópontot a keményebb meg a lágyabb keverék között, és nézitek azt, hogy ahogy változik a pálya hőmérséklete, milyen guminyomással, hogyan működik a gumi, hogyan tudjátok kihozni belőle a maximumot. És ha belegondolunk abba, hogy az ideális az lenne, hogy egy 10 órás versenyen 10 órán keresztül működjenek jól a gumik, ahhoz minimum egy 10 órás tesztre lenne szükség, hogy minden időjárási körülmény és minden pálya állapot körülményhez le tudjátok tesztelni a megfelelő gumibeállítást.
Így van, valamint ugye, hogyha most lenyomsz egy 10 órás tesztet, minden adatot csak egyszer fogsz megkapni.
Igen.
Tehát ezért is vannak úgy az emberek, hogy lehetőleg minél többet kéne tesztelni, hogy minél százszázalékosabb adat jöjjön vissza az autóba, és minél jobb beállítással tudjunk kimenni.
És én azért gondolom azt, hogy jó, hogy erről beszélünk, mert nagyon sokszor kapjuk vissza azt, hogy azért nem megy az autó, mert gyenge a motorja, meg rossz a kasznia, mert nézd meg, milyen hülyén áll az eleje. És hogy nagyon, nagyon kevés ember van szerintem tisztában azzal, hogy az a nyavajás rohadt kis fehér gömb, vagy karika, ami az autó alatt van, annak milyen elképesztően nagy befolyása van arra, hogy az autó a képességéből mennyit tud. Ez picit olyan, mint a bármilyen olimpiai sportban szereplő sportoló. Hiába mondod azt, hogy XY-nak ennyi a maximum teljesítménye, a kérdés az az, hogy az adott napon abból mennyit tud megmutatni. A versenyautónál ugyanez van. Hiába tudod azt, hogy jó motorod van, jól van beállítva a hibrid rendszer, jól működik, megbízható minden, a gumikon múlik, hogy ebből mennyit tudsz kihozni ténylegesen.
Így van, és itt jön közben a pilóta is, a pilóta szerepe, mert igazából az, hogy a gumit hogy fogja a pilóta munkára bírni, az csak rajta múlik. Tehát nyilván itt állíthatod a guminyomást, stb., de hogyha egy pilóta nem érez rá a bizonyos gumitípusra, akkor ott azért elég nagy a baj.
És nem véletlenül mondják mostanában, ugye egyre több cikk születik meg endurance versenyzésről, hogy egy endurance autónál az egyik legfontosabb tulajdonság az a vezethetőség. Tehát, hogy tudod-e úgy vezetni gyorsan az autót, hogy közben nem használod túl a gumikat.
Így van.
Mert úgy könnyű gyorsan menni, Balázs, hozzád fordulok közben, hogy 3 kört bírnak a gumik. Úgy mindenki, én is tudok gyorsan menni úgy, hogy meghalnak a gumik 3 kör alatt.
Igen, hát emlékszem, hogy még gokartos időszakban volt egyébként nálam, hogy a csapattársammal nagyjából hasonló tempót mentünk, aztán jött oda a csapatvezető és mutatta meg, hogy jó, de nézd meg a te gumidat, mert ezzel még 3 kört nem fogsz tudni menni, és ez meg a Balázsét, aki még 3-szor ennyit lefog.
És 20 kört kéne menni,
igen,
egyébként az etapban.
És így mentetek végig egymás mögött, és nem volt ebből probléma. Igen, ez egyébként tényleg egy hatalmas nagy fegyvertény. Nem véletlenül hívják úgy az autósportberkénből, hogy ez a fekete mágia, hiszen tényleg ez egy annyira bonyolult és összetett dolog, iszonyatosan egyszerűnek tűnik, mert hát most fölfújod, rárakod az autóra, kemény vagy lágy, azt megy, az kész. Nem, ez tényleg nem ennyi, ahogy itt ezt már most bebeszéljük jó néhány perc, ez egy rettentően komplikált dolog.
Hát már eleve csak, ahogy pilótaként megmelegíted. Tehát már az elején el tudod az első 2 körbe dobni a teljes gumiszetet, az, hogy rosszul melegíted, igen, meg igen, a gumidat.
Illetve miközben mondjuk egy teljes etap során, amikor már megmelegedett a gumi, 2 versenyző között lehet 1-2 tized különbség, ha például nem jól kezeled az autót hideg gumin, ott komoly, súlyos másodperceket, 10 másodperceket lehet kapni kivezető-bevezető körön. Egyébként Balázs, erről jut eszembe, országvilág előtt mondom, a következő statisztika, amit el kell készítenünk, az a kibevezető körök versenyzőnként. Mert az baromi jó lenne egyébként megnézni minden egyes versenyen, hogy látszik-e mintázat abban, hogy melyik versenyző oldja meg jobban a kivezetőkört, és melyik kevésbé. Úgyhogy, mert ezen is rengeteg múlik, mert ott nem tizedek, hanem 10 másodpercek mennek el.
Igen. Visszatérve még egyébként erre, én emlékszem, hogy a legelső alkalom, amikor fullkorszélóval szembesültem még az LMP-vel, hát az is egy tipikusan egy ilyen eset volt, ugyanis hát nagy meglepetésre senki nem mondta el nekem, se a mérnök, se a főszerelő, senki nem mondta el, a csapattársaim sem, pedig ők már jóval tapasztaltabbak voltak, hogy mit csinálj fullkorszélló alatt. Hát én meg gondoltam, hogy ilyet, én meg világot megváltok, nekiálltam fullkorszélló alatt gumit melegíteni, senki más nem csinálta rajtam kívül, már akkor kezdtem gyanús
volt, hogy
valami fura, hogy mondom, ezt csak én csinálom, már hát sikerült is túl melegíteni, meg szétmelegíteni a gumikat, és abban a pillanatban, ahogy zöldet kaptunk, abba az első versenykörtől fogva már 2 másodpercet romlott a guminak az állapota, tehát tényleg rengeteg múlik azon is, hogy a versenyző mennyire tudja kezelni az adott abroncsokat.
Na térjünk vissza még Katarra egy kis ideig, aztán megyünk, mert tényleg Levit itt tartanánk sokáig, pedig most érkezett meg éjszakai utazás után Kölnből, úgyhogy lapos a tekintete egy picit. De milyen volt milyennek láttad ezt a rettenetesen tapasztalt és nagyon sok sikert megélt csapatot ebben a elég kiszolgáltatott meg kellemetlen helyzetben, hogy tekered jobbra, tekered balra, de az autó csak nem akar oda kerülni, ahol a helye lenne.
Igazából őket ez már nem érte meglepetésként, tehát pont azért, mert novemberben már teszteltek ott, ők úgy mentek oda, hogy tudták azt, hogy ebből itt futamgyőzelem szinte biztos, tehát akkora káosznak kéne lenni, hogy valamelyik Toyota nyerjen, hogy az biztos, hogy nem lesz. Úgyhogy inkább nem azt láttam, hogy elkeseredettek, hanem az, hogy jó, tudjuk, hogy itt vagyunk, viszont ebből is ki kell hozni a maximumot, mert attól függetlenül ez egy hosszú szezon, van idő még ezt behozni, de most itt abból kell főznöd, amit van.
Jó, megtörtént az időmérő edzés, azt mondtad, hogy Kobayashi is ledobta a szíjat, hogy Nyck de Vries mit futott az autóval, de akkor jól gondolom, hogy ettől hirtelen nem kezdett el mindenki reménykedni, hogy a versenyen majd.
Nem, egyértelműen nem. Nyilván ugye a Hartley az pont lemaradt már a Hyperpole-ról, tehát ő 11. volt, a Nick behozta ugye összességében az első sorba az autót, viszont ebben senkinek nem lettek kétsége, hogy akkor most holnap a Porsche-t mi meg fogjuk verni, vagy egyáltalán felveszük a versenyt, mert gondoltuk, hogy előjön majd a gumiszemcsésedés, elkezdünk hátrafele esni, jönnek a többiek fel, jön a Ferrari, jön a Cadillac, jön a Jota, úgyhogy igazából itt a többen is elmondták, hogy a hetedik helynek nagyon örültünk volna már az elején, így meg aztán még inkább.
De... Főleg, hogy azért az utólagos kézi munkákat követően végül is, jól emlékszem, most már ötödikek vagytok, igen, így igen. Megy tovább, akkor lehet, hogy Imoláig lesz ebből dobogó is.
Igen, igen, lehet, hogy még Katarba dobogósok leszünk, igen.
Hát igen. Szóval ott voltatok, hogy van egy jó egykörös tempótok. Egyáltalán a teszteken pazaroltatok valamennyi időt ti a hetes egységgel arra, hogy agresszívre állítsátok az autót, és kevés üzemanyaggal megnézzétek, hogy egy körön mire jó?
Nyilván voltak kvaliszimulációk is, mert a pilótának is föl kell mérni a pályát, föl kell mérni a féktávokat, de azért endurance világbajnokságról beszélünk, tehát indulhatsz itt az első helyről, hogyha a második kör végén már hátra esel. Tehát itt nagyon inkább a versenytempó az, ami számít. Inkább arra koncentrál mindenki szerintem.
Na, elérkezett a verseny napja, 10 óra rögtön egy számotokra nem túl kedvező pályán. Te szerelőként mennyit tudsz a stratégiáról? Tehát igazából neked ezzel nem is kell foglalkoznod, hanem majd az első szerelő mondja, hogy Levente, please.
Igazából a mérnök. Tehát én most, amikor a gumikkal dolgoztam, te ősz hátul, nézed a versenyt, szólnak a füledre, hogy jó, most ezt és ezt a szettet viszed, hiszen nem is kérdezel, hogy most akkor ez mi, miért ilyen gumit, miért ezt a stratégiát, nem látsz rá rendszerre. Tehát ott annyi ember dolgozik a háttérben, annyi embernek a feladata, nem a te feladat, nem foglalkozol vele. Csinálod, amit mondanak.
A stratéga csapat ott van lent a boxban, vagy ugye mondtál itt egy villaszót, az pontosan mi és az hol van?
Hát igen, itt Katarban vannak hátul épületek, a csapatvillák, és végül is elől, akik vannak ugye az első, tehát a mérnök, ő fönt van a pitwallon mindkét csapatnak, valamint a full course yellow-t, aki mondja mérnök, ő van még ott.
Neki ennyi a dolga, vagy nyilván nem, tehát hogy ő...
Hát ő leginkább ugye figyeli a full course yellow részeget, mondja a pilótának a fejére, vagy a fülére, hogy most itt kicsúsztak, vagy itt van baleset, itt figyeljél, ott figyeljél.
Ő például próbál előre gondolkodni, gyanítom, hogy ez az egyik lényege a stratégiának, hogy azt mondja, hogy figyelj, látom most a GPS ponton, hogy ott van egy olyan kis tömörülés, hogy benne van a pakliban, hogy itt most valami zűr lesz. Vagy látja azt mondjuk, hogy te figyelj, az 50-es Ferrari-ban olyan őrült módon mennek most, hogy ebből benne van a pakliban, hogy belemegy valamelyik GT-be és készülj.
Igen, hát ugye a GT-ket folyamatosan figyelni kell, tehát ő neki az egyik feladata is, hogy figyeli azt, hogy hol van a tömeg, hol érkeznek meg. Nyilván ugye itt is sok időt tudsz azzal nyerni, hogy mondjuk te nem úgy érkezel oda, hogy öten tehát egymás, hanem ketten, mert két-két autót sokkal könnyebben meg tudsz előzni. Ugye azt hiszem a Miksuminak volt a példája, aki ki is csúszhat az egyik GT-vel, mert egy rossz utolérés, nem figyel a GT-s, ott azért vannak a bronzpilóták, ott azért bele lehet keveredni problémába, és itt azért figyelnek arra is, hogy most abba a GT-be kiül, az milyen pilóta, milyen habitusú, szóval igen, figyelnek erre is.
Próbálnak előre. Szóval azt mondtad, hogy a full course yellow mérnök ül ott, vezető mérnök ül ott, ugye a technikai igazgató mindig ott szokott igen. lenni. Nyilván ugye ez kettő-kettő ember, hiszen mind a két autónak külön.
Így van, így van. Valamint ugye a boxnak a hátulján vannak az elektromérnökök, ott is ugye a Michelin-esek közül van egy gumimérnök, és akkor hátul a villában vannak a stratégiák, valamint akik folyamatosan figyelik a telemetri adatokat, és közlik a főmérnöknek, hogy jó, akkor most ezt és ezt a beállítást kell alkalmazni a kormányon.
Te, mint a gumival foglalkozó szerelő, a teljes rádióforgalmat hallod, vagy szóval megőrülnél, gondolom?
Nem, az képtelenség lenne.
Tehát le van bontva körökre a...
Így van. Igazából neked maga a szerelőcsapatot kell hallani, tehát az első szerelő az, aki tud beszélni mindenkihez, neked az első gumi szerelődet kell hallani, valamint a versenymérnököt. Azon kívül te nem.
Nálatok a marketingesek, azok elemeznek telemetriát egyébként, mint a Ferrari-nál, vagy?
Nem, nálunk a marketingesek inkább a reklám feliratokat elemezték.
Majd, ha valaki nem tudja, hogy miről beszélünk, olvassa el, írtunk róla az eurosport.hu-n. Most már annyira jó ez a beszélgetés, még egy picit itt tartjuk Levit, de most már nem fogunk a napi hírekről a végén csinálunk egy összefoglalót, aztán majd elolvassátok az Eurosporton. De igen, volt egy ilyen kis huncutság a Ferrari-nál, hogy két ember marketing szakértőnek, vagy marketingesnek volt benevezve, aztán amikor lejöttek az FIA szakemberek, akkor kiderült, hogy éppen valami szimulációt végeztek a laptopon, és nem marketing szimulációt. Szóval, hogy akkor te hallod azt a rádióüzenetet, ami rád vonatkozik, és És a többi, ami nem rád tartozik, azzal nekem nem is kell.
Igen. Ugye a pilótát hallod néha, de itt is átfedés van, például, hogyha beszél a pilóta, de megszól az első szerelőd, akkor nyilván az első szerelőt hallod. Uh-huh. Tehát nekem úgymond a pilótát nem kell hallani, nyilván hallom, amit mond, de hogyha valaki megszólal mondjuk a versenymérnök, vagy az első szerelő, akkor őt hallod.
Amikor, nyilván nem sok versenyen voltál még ott, de hogy amikor nincs esély arra, hogy még a dobogó közelébe, akár a dobogó közelébe kerüljetek, látsz bármiféle más mentalitást, hozzáállást a csapaton, vagy pont ugyanúgy dolgoznak, mintha a győzelemért harcolnának?
Nem, ez pont ugyanaz. Tehát itt tényleg minden versenyre az van, vagy legalábbis én Katarból azt láttam, hogy ami van, abból kihozni a maximumot. Tehát, hogyha nekünk egy ötödik hely a maximalitás, akkor azt úgy kezeljük, hogy jó, mint hogy az ötödik hely lenne az első. Tehát nyilván minden pontot be akarsz hozni, próbálsz minél előrébb lenni, mert a végén mégiscsak a világbajnoki címatét.
Ti készültetek arra, hogy a verseny eleje vagy vége lesz nektek jó? Tehát számítottatok arra, hogy menet közben, ahogy változik a pálya és változik a hőmérséklet, esetleg felétek kanyarodnak a körülmények?
Hát ezt megmondom őszintén, én nem tudom. Uh-huh. Tehát én inkább úgy gondolom, hogy mikor már a nap elkezdett lemenni, onnantól volt jobb a szansz, ugye talán a gumikezelés miatt, de igazából én ezzel nem nagyon foglalkoztam.
Amikor vége volt a versenynek, ugye akkor szoktuk látni, hogy a versenyzők végigmennek, lepacsiznak a csapattal, te is sorra kerültél, vagy mindenkire azért nem nincs idő ilyenkor?
De ott végigmennek mindenkivel.
Tehát akkor a végén hátra mennek hozzád, aki a gumika, és akkor te is kapsz egy pacsit. De gondolom arra, hogy azért beszélgessetek, arra nagyon nincs idő, mert melózni megy oda mindenki, nem haverkodni.
Hát ez inkább a teszteken. Tehát a teszteken ugye, amikor megy egy autó, ott csak egy pilóta tud az autóban ülni, meg nyilván ők is azért figyelik, hogy melyik pilóta hogy megy. Nyilván mondjuk ült a Hartley, és akkor kapott két figyelmeztetést kanyarlevágásért, akkor már ők egymás között beszélik, akkor most nagyon oda kell figyelni, vissza fog esni a tempó, stb. De nyilván a verseny hétvégén ők inkább azzal vannak elfoglalva, hogy már teljesen a verseny módban vannak.
Most, hogy hát gyakorlatilag egy furcsa kimondani, de 3 hét választ el bennünket már csak a következő versenytől. Kölnben arra számítanak, hogy Imola jobb lesz a Toyotának. Én hallottam most egy nyilatkozatot, egy nagyon finom utalást Kevin Estről, hogy ők azért tisztában vannak vele, hogy Imola nem Katar. És hogy a Porsche nagyon sokat fejlődött, szervezeti szinten is ez a Mannheimi központ, ez a frissen összerakott, ugye félig Porsche, félig Penske csapat is nagyon sokkal inkább egységessé vált az utóbbi időben, de hogy pontosan tudják, hogy Imola az nem Katar, jelezve ezzel, hogy Katar nekik nagyon feküdt. Ti azzal kalkuláltok, tudom, hogy nem teszteltetek ott, tehát konkrét adatotok nincs, de azzal kalkuláltok, hogy Imolában jobb lesz a Toyota?
Én szerintem jobb lesz. Nyilván még nem mondanám azt, hogy akkor egyből a győzelemért, de nyilván kevesebb lesz a lemaradás. Ez pedig tehát ebből az következik, hogy ha mondjuk van egy probléma a Porsche-nál, vagy valami, akkor van esély arra, hogy ott legyél és lecsapjál rá. Uh-huh. Tehát Katar tényleg annyira a Porsche-nak feküdt és senki másnak, hogy ott nehéz lett volna őket beérni bárkinek is.
Ti egymás között hívjátok Grootnak az autót, vagy ez csak Marshall Pruettéknek a hülyesége volt?
Mi nem szoktuk.
Nem, ez nem ment. De gondolom hallották a szerelők. El vannak nevezve az autók, vagy ez is csak ilyen fetteles dolog?
Nem, szerintem ezt embere válogatja, itt most nincs. Aha, itt most csapaton belül.
Hát meg 3 versenyzőnek egy női névben megállapodni, nem lett. Biztos, hogy valakinek volt olyan nevű ex-barátnője, és akkor már nem működik a dolog.
Lehet ez nagyobb problémát jelenteni nekik, mint a közös beállítás megtalálása.
Itt egyébként most a hetes egységben nagyon hasonlók az igények, tehát könnyű mind a hármójuknak jó beállítást találni?
Igen, én azt mondanám, hogy igen.
Arról esetleg, hogy azzal kapcsolatban van-e meglátásod, hogy mit várhatunk a többi új gyártótól itt? Ugye konkrétan látjuk, hogy hát most a Cadillac kizárásával, ezt is elolvashatjátok, ha még nem tettétek az eurosport.hu-n, szóval a Cadillac kizárásával most már a BMW is szerzett pontot, az új gyártók közül egyedül a Lamborghininek nem jött ez össze, meg hát az Isottának, akik ugye nagyon szenvedtek, de hogy látod, hogy ezek a gyártók milyen ütemben fejlődhetnek? Te mire vársz, mire számítasz tőlük? Itt most nyilván egy saját véleményre vagyok kíváncsi, senki nem fogja számon kérni rajtad, ha nem jön be, de te hogy látod a dinamikájukat?
Én azt mondom, hogy a BMW meg az Alpine-ban van esély, hogy előrébb jöjjenek, valamint a szezon végén jobb eredményeket érjenek el. Én inkább most jelenleg a BMW-t érzem. Uh-huh. A Lamborghinit nem érezném annyira erőteljesnek így az első szezonban, de nyilván ez változhat bármikor fordulat, ugye ők is fognak valószínűleg majd újítást hozni, de én egyelőre azt mondom, hogy az újak közül inkább a BMW. akire én...
Más csapatok szerelőivel, mérnökeivel találkoztál, már beszélgettél esetleg Katarban, vagy ez kell egy szezon, hogy ezek kialakuljanak?
Hát nyilván itt azért nekem is, tehát a Penske-nél vannak ismerősök, velük beszélgettem úgy, valamint amikor a Peugeot kiesett, és mész feléjük, azért úgy lepacsizol, hogy hát azért ez...
Ezt mindenki át tudja érezni.
Így van, tehát senkinek nem jó az, amikor a második helyen megáll az autó, főleg itt a Toyotán a régebbi szerelők azért, ők tudják milyen, mikor a Le Mans-ban megáll az autó, szóval ismerik ezt az érzést.
Igen, talán voltak is ilyen nyilatkozatok egyébként a Toyota részéről, hogy hát tudjuk, hogy milyen. Tudjuk, hogy ez milyen. Hogy bírod az éjszakázást? Mert hogy lesz rá majd szükség?
Igazából azzal annyira nincsen bajom. Most, amikor a teszten vagyunk, ugye ott a két crew váltakozik, és amikor hajnal 3-ra kellett menni, azért úgy nem volt most, hogy az arcomon reggel, amikor fel kellett kelni, de verseny közben azért tudsz pihenni, van időd, hogyha nincsen semmilyen probléma. Katarban nem volt gond.
Gyakoroltad már a kemény felületen mosolyogva alvást, hogyha esetleg Le Mans-ban téged mutat a kamera?
Azt még nem.
Ne az orrodat turd életlenül álmodban, vagy ilyesmi.
Nem, ezt még nem gyakoroltam, de szerintem Le Mans-ban lesz rá szükség.
Egészen biztos. Balázs, kapsz még egy utolsó lehetőséget, aztán szép lassan elköszönünk.
Visszatérve így a pedokbeli kapcsolatokra, ugye ezt nagyon sokszor látjuk, hogy ugye a GT-s csapatokkal, azok a hypercar csapatok, akiknél ugye ugyanaz a futtató csapat, például ugye a Ferrari, Alfa Corse, és még sorolhatnánk, hogy ott nagyon jó és nagyon-nagyon összefonódás van adott esetben. Viszont a ti esetetek az ugye elég más, hiszen nektek ugye a Lexus az, aki viszi a GT-s csapatot, és ugye az Akodisza, akik futtatják azokat az autókat, tehát lehet mondani, hogy ez egy eléggé kívülálló brigád. Ennek ellenére egyébként van valami kapcsolat az Akodisszal és a Lexusszal, vagy egyébként ez egy teljesen különálló projekt, és igazából ugyanolyan a viszonyatok, mint mondjuk a Porsche-sokkal, vagy mondjuk a Corvette-tel?
Nem, nyilvánvalóan van, meg itt azért volt a Toyota-tól is, aki segített nekik, meg nyilván azért máshogy kezeljük az Akodisznak a programját, mint mondjuk bármelyik másik csapatot, tehát ott azért az van, hogy próbáljuk neki is a legjobbat kihozni. Nyilván segíteni őket, hogy a GT osztályba is a Toyotához kötődő Lexus azért legyen minél előrébb.
De azt pontosítsuk, hogy egy te mint Toyotás, rózsaszín karszalagos, autón dolgozó ember, te nem mehetsz át az Akkodisznak segíteni 15-ként.
Nem.
Tehát, hogy azért az adott csapathoz beosztott, ugye GT esetében, ha jól tudom, most az év első 3 versenyén 16, aztán 14 ember lesz, aki dolgozhat, ők dolgozhatnak, te sem mehetsz át segíteni.
Van,
tehát ez azért ilyen szinten le van osztva.
Hát ott is a boxban azért, amikor mondjuk kimennek a srácok egy box kiállásra, vagy valami, ott áll mindig egy marsal, aki írja fel, hogy kik rajta volt a karszallag, ki mehet, nem mehet ki, szóval az folyamatosan figyelik, hogy csak az dolgozzon az autón, aki dolgozhat.
Utolsó gondolat, és nyilván ezt, tehát nem szeretnék semmiféle nagyra vágyást kihozni belőled, mert nagyon tetszik az a hozzáállás, amit mondtál, hogy bármilyen munkát adnak neked, megpróbálod lelkesedéssel elvégezni, de mondjuk 2-3 éven belül hol szeretnéd látni magad a csapaton belül?
Hát mindenféleképpen stabil versenycsapat tagja szeretnék lenni, de ezt majd igazából hozza az élet. Most nyilván az a lényeg, hogy először bekerüljek a versenycsapatba, ott megálljam a helyemet, és hogy minél gyorsabban be tudjak illeszkedni végül is.
Az, hogy te Imolában a versenycsapat részeként ott leszel-e, az megint azon múlik, hogy valaki lebetegszik-e?
Így van.
Tehát akkor ez jelen pillanatban nem, de ha bármi történik, akkor minden esélyben
van. Ez így van, pontosan, igen.
Szerintem a Lego boltban még eljátszadoznánk egy ideig, de Levi, hagyjunk téged aludni, viszont azt szerintem megígérhetjük, hogy nem ez volt az utolsó alkalom, hogy beszélgettünk, legalábbis remélem, hogy te is annyira élvezted, mint mi.
Persze.
És hogy kapható leszel még ilyenre, akár Zoomon, telefonon keresztül, ha éppen Kölnben vagy, vagy akár majd csak úgy, hogy verseny közben rád írunk, hogy szivárogtass egy-két dolgot. Szóval...
Nem leti adatokat ilyeneket.
Úgy sem tudunk mit kezdeni. Én a hosszabb számoknak az elejét elfelejtem, mire a végére érek, úgyhogy igazából tök mindegy. Levi, nagyon köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Balázs, neked is köszönöm, hogy itt voltál. Nektek köszönjük, hogy meghallgattatok bennünket. Magamnak köszönöm, hogy ébren maradtam. És igazából megyünk tovább. Tehát 3 hét múlva Imola. Hallgassatok meg bennünket, bár ha ezt halljátok, akkor ezek szerint meghallgattatok. Hallgassatok meg a korábbi epizódjainkat, iratkozzatok fel a világ összes dolgára, a Facebookra, az Instagramra, a YouTube-ra, a Balázs Instagramjára. Neked van Instagramod?
Van.
Akkor Levi Instagramjára is iratkozzatok fel, légy szíves. De ha nem teszitek, akkor is szeretünk benneteket, már csak azért, hogy végighallgattatok bennünket. Úgyhogy pusszantás mindenkinek, és akkor jövünk, hát valamikor, kb. Egy hét múlva. A híreket pedig, amikről most nem beszéltünk, például, hogy Sebastian Vettel Porsche-t tesztelt, például, hogy kizárták a Cadillac-et a Katari versenyről, az emlegetett Ferrari is bekamusztunk két embert marketingesnek történetet, az új Peugeot, amit ugye bemutattak, hátsó szárny, most ezek jutnak hirtelen eszembe, meg még amit megírtunk, érdekességeket, interjúkat, stb., ezt megtaláljátok. Az Eurosport... hogy van, ES Motorsport Facebook oldalon, illetve van egy olyan URL, hogy lemahirek.hu, ha ezt beírjátok, akkor ez egyenesen elvisz titeket az Eurosport vekkel kapcsolatos híreihez, és ott tudtok tájékozódni. Hát ennyi, Levi, egy élmény volt.
Köszönjük nagyon szépen. Köszönöm.
Nektek, hogy figyeltetek, hallgathatok bennünket. Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok.